Spanyol foci minden héten, elemzés minden szemszögből. Ez a Lost Trace Podcast.
Buenos Aires, ez itt a 36. epizódja a Lost Trace Podcastnak. Itt van a mosolygós Bálusz.
Sziasztok!
Nagyon szomorú Imi.
Sziasztok!
És Pongi. Kezdjük is az állításokkal, mert jól felkészültünk ebből a hétre. Bálusz, te mivel szándékozol pontot nyerni?
Mivel a Deportivo Elevesről viszonylag kevés szó esik, így róluk próbáltam meg valamit összetákolni, és közben elég érdekes adatokra is sikerült rálelnem. Jelenleg ők 10,5 góllal alulrúgják az XG-jüket, ami egy nagyon durva szám, és ezzel ők a legrosszabbak a bajnokságban amúgy. Ugye azt tudjuk, hogy a Barcelona még szintén nem jeleskedik ebbe a mutatóba. És én azt állítom, hogy Samuel Omorodionnal a fedélzeten, illetve hogy ő egyre jobban magára talál és rugdossa a gólokat, ez változni fog. És jelenleg a 10,5 alul, tehát hogy ugye most 10,5-tel rúgják alá, és én azt állítom, hogy ez mínusz 5-re fog változni, tehát hogy ezt sokkal feljebb fogják hozni a szezon hátra lévő részében.
Tehát 12 meccs alatt 5,5-lel több gólt fognak rúgni, mint amennyi XG-t kidolgoznak.
Nem amennyi X, tehát hogy a végleg, igen, tehát igen, a hátra lévő.
Hát mostantól, igen.
Igen, mostantól, abszolút, igen.
Uh-huh. Hát 12 meccsen 5,5 góllal többet, rendben, én megadom.
Köszönöm szépen.
Én is.
Én azzal készültem. Egyébként egy olyan dologgal, amiben én magam nem hiszek, de hát itt ugye már többször megkaptam, hogy olyan állítást kell mondani, ami tényleg necces. Ti is majd látni fogjátok, talán nem tudom, de mi most úgy látjuk, mint hogyha Imi a Star Wars-ban szerepelne, és ilyen az R2D2-ba belekódolt kis videón így, mikor a mester villog,
eltűnik. Eltűnt, visszajött.
Most majd eltűnt, visszajött, és végképp eltűnt, de csak úgy, mint a Jedi rend, hogy azért szunnyad valahol, és majd hamarosan feltámad, addig Bálusz lesz az egyszemélyes, rögtön ítélő bíróság. Tehát én azt az állítást hoztam, hogy a BL visszavágókon a három spanyol nagy csapat, a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid egyaránt lenullázza az ellenfelét.
No, de ez nem azt jelenti, hogy tovább is jutnak.
Ez nem azt jelenti, hogy tovább is jutnak, hanem, csak hogy nem kapnak.
Ikőjük se kapból.
Így van, ugye ezek a csapatok otthon játszanak majd, és én azt mondom, hogy nem kapnak gólt.
Jó, én ezt adom.
Kik nem kapnak gólt? Itt vagyok csak.
Csak az meg. Azt mondtam, hogy most a BL visszavágókon a Real, a Barca és az Atlético is lenullázza az ellenfelét. Tehát nem kap otthon gólt ez a három csapat.
Szép, szép. Mehet.
Nem hiszem, hogy kicsi esély van rá, de ennek a játéknak végül is az lenne a lényege. Bár tehát direkt nem vettem bele mondjuk például a Real Sociedadot, mert azért az már 4 csapat lenne, és a PSG-t is ide kéne venni. Így azért így is nagyot vállaltam. Na, menjünk akkor, elfogadtátok, nem kell túlmagyarázzam. Imi, neked mi az állításod?
Nekem most egy kőegyszerű állításom van, annyi, hogy a Mallorca ott lesz a spanyol királykupa döntőjében.
Uh-huh. Én megadtam.
Ehhez ugye idegenben kell legyőzniük a Real Sociedadot.
Hát igen. 0-0 volt ugye az első meccs. De tehát ehhez tulajdonképpen egyetlen egy meccset kell megnyerniük, és azt is csak egy góllal. Sőt, még jó nekik a hosszabbítás, vagy akár a büntető párbaj. Hát most visszautalok arra, amit nekem szoktatok mondani, hogy olyat kell mondani, ami azért nagy dolog.
Nem. Olyat kell mondani, ami forró. Na most, ha csak a occokat nézzük, és az occok azért valamit mutatnak, mert ugye a fogadóirodák nem szeretnek pénzt bukni, szóval ott azért jócskán a Sociedad az esélyesebb. Hazai pályán, saját közönségük előtt.
Én mondom, részemről szerintem nincs gond, nem, kevés esély van arra szerintem, hogy a Mallorca nyert. Ha nyer, akkor szerencsével fog nyerni, nem tehát hogy nem látom azt a 10 meccsből maximum, nem tudom, 2-3 döntetlen, és egyszer-kétszer nyer a Mallorca, tehát hogy szerintem nincs nagy.
Alapból én is ezt látom, de ugye már ennek a párharcnak az 50%-a lement, az 0-0 lett, és most van a Sociedadnak 6 sérültje.
Csak ha azt a 0-0-át is megnézed, ott körülbelül 3-0-ra kellett volna a Sociedadnak nyerni, tehát olyan szinten le volt ott is focizva a Mallorca. És most mondom, a Sociedad lesz hazai pályám.
Pungit kell meggyőznöd, nem engem.
Érdekes. Mert ugye most ugye játszottak másfél hete a ligában is, ott 2-1-re nyert a Sociedad, de hát azon kívül már a kupában 0-0 lett, aztán kikapott a Real Sociedad az Osasunától, ráadásul otthon, utána 2-0-ra a PSG-től, utána a ligában megverték ugyan a Mallorcát 2-1-re, de aztán szintén otthon kaptak ki 3-1-re a Villarreal-tól.
Hát csak a Villarreal az nem a Sociedad, meg
nem az érzem olyan forrónak. Nem érzem olyan forrónak, de leszek ennyire asszertív és barátságos, hogy elfogadom, és megyünk tovább.
Nagyon szeretlek.
Ez, szerintem ez egy
mindenki
kicsit...
Mindenki tudja, hogy amúgy pont. Nem vagy az. Azt ugye tudod, ez hogy mindenki tudja, hogy nem.
Nem mindenki, mert van, aki nem is vesz rólam tudomást. Na jó, szerintem ez egy kicsit ajándékpont, de hát nem fogunk ezen megállni, hanem megyünk
jövő héten kiderül. Kérekre. Akkor hozzám vághatod, hát, ha beszélünk erről a meccsről, és a Mallorca jutott tovább. Igazából csak azért hoztam ezt az állítást, mert erre volt időm egyrészt, másrészt meg azt akartam, hogy ha mégis a Mallorca tényleg tovább jut, akkor legyen valami örömöm ebben, mert amúgy a Mallorcában semmilyen örömöm nincs.
Semmilyen? Na hát ezt majd megírjuk nekik e-mailben. Jelenben örömünk van Sergio Kun Agüeróval kapcsolatban, akinek most figyeljetek, 2024-ben ilyen híreket tudunk közölni. Agüerónak a kardiológusa Twitch-en közölte, hogy Agüero valószínűleg visszatérhet a pályára. És az, mint az köztudott, Agüero szeretett volna a nevelőegyesületétől visszavonulni, tehát az Independientében szögre akasztani a cipőt. Ennek a csapatnak most Carlos Tevez az edzője, és lehet, hogy ezt így akkor meg is lehet végül valósítani. Arra valószínűleg emlékeztek, hogy 2021. októberében az Alaves elleni meccsen lett rosszul, és utána kivizsgálták, és kiderült, hogy szívbeteg, és vissza kellett vonulnia. Tavaly viszont a Kings League-ben már néhány mérkőzésen pályára lépett, ez egy kis pályás 7-7 ellen kis ilyen látványsorozat, amit Gerard Piqué hívott életre egyéb neves focistákkal.
Bohóckodás?
Hogy lássuk. Ez egy kis bohóckodás, igen, látványbohóckodás. Az Independientében persze már nem látványbohóckodás lenne, mert azért, ha egy szezont még ott le tud játszani, és végül is 35 éves, tehát még a következő 3-4 évben bármikor le tudna ott egy szezont játszani, gondolom én. Úgyhogy, ha minden jól alakul, akkor még láthatjuk őt a pályán. Bár most már korábbiakkal ellentétben nem annyi argentin klubmeccset adnak a magyar televíziók, inkább most a Saudi Ligát adják már helyette, de aki nagyon akarja, az majd meg tudja nézni ezeket a mérkőzéseket.
Annyiból mindenképpen örülök neki. A játékosként én nagyon szerettem Agüerót, és annak örülök leginkább ebbe a hír. Egyrészt nyilván az egészségének, mert talán az a legfontosabb az egész sztoriban, de amiatt is, mert amit azóta csinál, mióta nem focizhat, az meg helyenként vállalhatatlan tud lenni. Beül itt kamera elé, és akkor Twitch-en osztja az észt meccsekkel kapcsolatban, és az a baj, hogy nem úgy, mint mondjuk Jamie Carragher vagy Thierry Henry csinálja, hanem egy kicsit inkább, mint Gerard Romero, tehát hogy ilyen trollban tolja, hát az a fullba tolja a kretént, tipikus esete, úgyhogy jobban fog körülni, hogyha inkább a pályán látom, és azt csinálja, amiben mind megszerettük.
Hát mókás fiú ő. Hát is térünk egy eléggé hát hosszadalmasabb témára.
Már én úgy látom a bálusz tekintetéből, hogy neki erre reagálhatnék.
Ne, ne,
hagytam időt.
Én megfogadtam, ugye még évelején, csak aztán elfelejtettem, mert voltak itt különböző esetek, hogy én barátságos és közkedvelt akarok lenni, úgyhogy
Pókember?
Nem tudom beleállni, én egyetértek, biztos ő is csinálhatná máshogy a dolgát.
Igen. Bálusz ezt megfogadta, hogy így 32 évesen egyszer már az életbe kipróbálja, hogy milyen népszerűnek lenni.
31, jó?
Igen, 31, addig örülj, amíg ezt mondhatod. Ami ugye már nagyon
kevés időszak.
Addig ki is kapod. A múltkor ajánlottam megtekintésre a Real Valladolid. Mondjad?
Semmi.
Jó, oké. Tehát a Real Valladolid, Real Oviedo meccset ajánlottam a múltkor, mint érdemes, megnézésre érdemes meccset, és annak is bizonyult, mind a mellett, hogy 3-0 lett a Valladolid javára, emellett egy jó meccs is volt. Egy intenzív és pörgős meccset láthatott bárki, aki nézte. Én néztem, de hát ezt most így nagyon nem fogjuk azért kibeszélni, mert szerintem innen is csak én, meg a hallgatóink közül se túl sokan.
De amit mondtam, mondani, mit láttál? Engem érdekel most már, hogy mit láttál.
Jó, van veled, majd megbeszélem, de a 2,5 órás adásaimból nem fogok most 1/4 órát egy másodosztályú meccsről beszélni. Amit a múltkor már elmondtam, hogy a 6. és 7. helyezettek játszottak egymással. A 6. hely az még osztályozót ér, és nem csak a tét volt nagy, hanem aztán az eredménynek az utóhatása is, mert a Valladolid ezzel előre tudott lépni 2 helyet, az Oviedo viszont visszazuhant 3-at. A másodosztály 42 fordulójából most már lezajlott ezzel együtt 28, úgyhogy elérkeztünk a bajnokság 2/3-ához, és mivel hogy mi a spanyol focival foglalkozunk, és nem kifejezetten csak az első osztállyal, ezért most már itt a megfelelő pillanat, hogy röviden megvizsgáljuk a másodosztálynak a helyzetét. Kezdve például akkor a feljutó...
Itt február végén már fűzelején...
Hát néha kell, igen. A feljutó vagy osztályozott érőhelyek jelenleg a Leganés, Espanyol, Eibar, Valladolid, Elche és Ferrol által vannak betöltve. Ezek közül a Ferrol még sosem szerepelt az élvonalban, most mondhatni közel áll ahhoz, hogy kipróbálhassa magát, persze hát még az osztályozón túl kellene lenni, meg még most a bajnokság 1/3-án ugyanilyen sikeresen. Viszont még a 15. helyezett is csak 10 pontra van tőlük a Ferroltól, sőt, még a lista vezetőtől is csak 9 pontra áll a 10. helyezett, úgyhogy teljesen nyitott az, hogy ki tud feljutni, ki játszhat osztályozót. Most pedig át kellett, hogy térjünk Zoomra. Egy kis probléma volt a felvevő szoftverrel, úgyhogy elnézést ezért a kellemetlenségért, már ha kellemetlen nektek. Folytatom ugyanonnan, ahol abba hagytam, tehát igazán jó formában egyik csapat sincs a 22-ből, kizárólag az Espanyol nyerte meg az elmúlt 2 bajnokiát, tehát láthatjuk, hogy tényleg nem szárnyal senki, és mindössze 5 olyan csapat van a 22-ből, akik az elmúlt 5 meccsükből meg tudtak nyerni 3-at. Ez is azért beszédes, valamint van olyan csapat, 13, akik az 5 meccsükből csak egyszer, vagy egyszer sem tudtak nyerni. Szóval nem úgy tűnik, hogy valaki kimagaslik. A bajnokságnak az idei színvonaláról pedig nem éppen jókat mond el az, hogy a listavezető még most 2/3 eltelt a bajnokságból, a listavezető papíron még kieshet, a sereghajtó pedig papíron még lehet bajnok. Ez nem szokványos, hogy ennyire ne legyenek kiemelkedő csapatok, vagy ne legyen olyan csapat, aki abszolút kilóg. A góllövő listán pedig egyedül Martin Braithwaite emelkedik ki, de ő már ugye 32 éves, és talán félig meddig lehet állítani róla sértés nélkül, hogy kicsit levezetni van már az Espanyolban, és így is túlnő a többieken a 17 góljával, ami az Espanyol góloknak a 39%-a eddig a szezonban. A második Gerard Fernández 13 góllal, ő a Racing Santander góljainak a 31%-át lőtte. Ő legalább még reménységnek nevezhető, hiszen csak 21 éves Barcelona nevelésű játékos. Őt pedig a 22 éves, 11 gólos Alex Forés követi, aki a Villarreal B-ben szerepel, és ott a csapat 39%-át szerezte a góljainak. Őket, kettejüket akár még láthatjuk brillírozni az élvonalban is később. A legértékesebb klub most az Espanyol, 57,5 millió eurót ér, és a liga legdrágább kezdő 11-ébe 6 játékost adnak a 11-ből, úgyhogy végül is ők értékben, ha másban nagyon nem is, de kiemelkednek. A legértékesebb játékos pedig Javi Puedo, aki 8 millió eurót ér, viszont ő már 28 éves, 10 gólnál és 2 gólpassznál jár az Espanyolban. Hát eddig klasszikus másodosztályú játékosként harcolta végig a karrierjét, úgyhogy jövőre valószínűleg, vagy jó eséllyel az Espanyollal bizonyíthat az élvonalban, de talán hatalmas jövő nem állhat már előtte, ha csak nem lehet azt majd feltételezni, hogy ennyire bénák voltak a megfigyelők, és őt egész egyszerűen nem vették észre, pedig egy világhódító. A legértékesebb külföldi játékos pedig Stipe Biuk, aki 6,5 millió eurót ér, a Valladolid 21 éves játékosa, ő horvát, és már kétszeres horvát kupa győztes. Most pedig kölcsönben szerepel csupán a Los Angeles-től, úgyhogy így áll a másodosztály, de majd a szezon vége felé még visszatérünk rájuk, hogyha nagy izgalmak következnek, akkor felhívjuk rá a figyelmeteket.
Sajnos, amikor utoljára beszéltünk erről, akkor említettük a tradicionálisan nagy csapatokat, hát most a Zaragoza még mint 13-dik, tehát meg
de
ugye
hát ez semmit nem jelent, tehát így is mennyi pontra lehetnek, 6-8 pontra a feljutástól, szóval
persze,
13-dik
csak
az ott még jó.
Ezért akkor is mutat valamit, tehát ha be is esnek a rájátszásra, azért nem túl rózsás a helyzet. Ugye nekem a kis kedvencem a Racing Santander, de ők legalább közel vannak, egy pontra vannak a 6. helytől, de nekik sem volt egy percig se olyan, hogy mondjuk a első két helyért versengtek volna. És ugye itt nem csak arról van szó, hogy most hogy feljutnak, hanem hogy ha ezt így sikerül abszolválni, akkor az első osztályra sincsenek túl érdemes remények, hogy aztán bent is tudnak maradni.
Igen, az is nagy kérdés, hogy bárki, ha feljut, akkor milyen esélyei lennének bent maradni, mert most tényleg, ha csak most már nem lehet azt mondani esetleg, hogy az Espanyol összekapja magát, és mostantól úgy teljesít, ahogyan azt az értéke predesztinálná, akkor még azt se lehet mondani, hogy valaki kitűnne ebből a mezőnyből erőteljesen. De hát ezt majd meglátjuk, az idő eldönti majd. Nézzük a többi hírt. Válasz, mik vannak a Barcelona házatájáról?
Igazából az előző adásban beszéltünk róla, hogy Yamal ugye valószínűleg az Adidashoz ír alá, ez most már hivatalos, pont ma tette ki az Adidas is, illetve nyilván a játékos is a különböző fórumjaira. Erről szerintem léphetünk is tovább.
Mit tudsz a pénzügyi vonzatáról, ha esetleg valami?
Nem találtam semmi érdemleges információt, találgatások voltak, abban meg nem szeretnék. Szerintem nyilván ez az első komolyabb szerződése, tehát hogy nem hiszem, hogy ami érdekes volt, hogy lenyilatkozta, hogy ugye a Messi mekkora példaképe meg rajta nőtt föl, és hogy ezért is volt álma, hogy Adidasba tudjon majd szerepelni.
Kicsit beteges, de oké.
Igen, meg hát azért nem tudom, hogy mennyi valóság alapja van, úgyhogy eddig azért Nike-ba is játszott. Tehát, hogy ha annyira ragaszkodott volna, inkább itt a márkának szól, hogy akkor mostantól viszont teljes elköteleződés. A következő hírem ha már hoztunk egy volt Barca és Atletico játékosról egy szebb hírt, hogy ugye Aguero jobban van. Hát Dani Alves egyre rosszabban, mert kijött a hír, ugye, hogy 4 év 6 hónapos börtönbüntetésre ítélte a Barcelona egy bíróság. Ugye arra még szerintem emlékszünk, de így fölelevenítjük az eseményeket, hogy 2022. decemberében megerőszakolt egy 23 éves nőt egy barcelonai éjszakai klubban. Ugye ez sokáig ő tagadta, meg ellene ment, hogy nem is találkozott a nővel, és csak rá akarták fogni, aztán kameraképekkel is tudták ezt bizonyítani, hogy ténylegesen ott volt a klubban. Ami érdekesség, hogy ugye a 40 éves brazil jobbek 9000 euró kártérítés megfizetésére kötelezte a bíróság, ő meg felajánlotta, hogy 150 ezer eurót kártérítést fizet neki, ez a bíróság ezt enyhítő körülménynek tekintette, ami nekem egy picit, nem tudom, érdekes, hogy pénzzel enyhítő körülményt tudunk elérni.
A spanyol bíráskodás az mindenhol így működik, tudod,
igen,
mindenhol
viszont
furcsa.
Ezt meg most nagyon kiemelik ezt az ügyet, és úgymond ezzel most példát akarnak statuálni amúgy Spanyolországban, mert az éjszakai életben, mindegy, ott a spanyol körökben megy ez, hogy az éjszakai életben úgy gondolják egyes gazdag és híres emberek, hogy mindent megtehetnek, és hogy ez most az egyik ilyen kirakat pere is ennek az egésznek, tehát hogy most ezzel példálozni akarnak, és hogy ez később lehessen erre hivatkozni is, úgyhogy szerintem pont rossz kor szaladt bele Danielbe. Ez, amit olvastam még, ebben már a számokban nem vagyok biztos, de hogy azt hiszem az ügyészség 10 évet kért neki, a sértett pedig 12 börtönbüntetés, és ez azt hiszem a 4 év, 6 hónap az úgy van, hogy utána 5 év még felfüggesztett. Tehát, hogy onnan is még
próba időn van még akkor.
Nyomkövető a lábán.
Itt most nem is, nem mondjad, bocsi, majd utána.
Nem, igazából itt még annyit akartam, hogy még egy ilyen érdekes körülményre vettem figyelmes, hogy ennek a klubba, ahol találkoztak, volt egy olyan területe, ami egy fürdőszoba, vagy egy ilyen, tehát hogy rendesen egy ilyen belső helység, ahol nincs kamera, és ott sikerült, nem a WC-ben, tehát hogy nem a WC-re hivatkoztak, ezt én nem teljesen értem, hogy az milyen helység lehet ebben a klubban, de hogy ez a VIP helységről nyílik. Aztán ami nekem nagyon bajos, hogy Alves ugye többször is megváltoztatta a vallomását, először még azt állította, hogy ő nem is volt ott, vagy nem is találkozott a nővel, meg nem is volt ilyen, utána meg még kétszer változtatta ezt az álláspontját, hogy akkor hogy is történt, ami már eleve ilyet nem csinálsz. Bajos. Amúgy meg kijött a hír a börtönből, hogy nem is kísérelte még meg az öngyilkosságot, de hogy jár ilyen kezelésre a börtönbe jelenleg. Úgyhogy vannak ott lelki gondok, valószínűleg nehezen viseli azt, hogy ő ezen keresztül megy.
Hát most itt magát a dolgot én nem akarom megítélni, mert ugye nyilván semmit nem tudunk róla, meg dönts el a bíróság, ez nem a mi hatáskörünk, de az, hogy fellépnek ez ellen, és példát statuálnak az ilyen szempontból pozitív, most nem azért, mert Daniel Vesér történik, mindegyik játékos meg híresség megérdemli, ha valójában ezt csinálja. Úgyhogy ilyen szempontból ennek itt az ideje, szerintem.
Hát én ebből az egészből igazából most attól függetlenül, hogy Danielvet szeretjük, nem szeretjük, vagy hogy ítéljük meg, a ítéletnek mindenkire ugyanolyan hatással kell lennie. Tehát mindenkit ugyanúgy kell elbírálni, ha ezt ő megtette, és úgy tette meg, ahogy az ítéletet is meghozták, akkor teljesen jogos, nem kell ilyet csinálni, de senkinek, neki se, és senki másnak se. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem fontos, hogy elvonatkoztassunk teljesen magától a személytől, hogy szeretjük, nem szeretjük, meg hogy képes-e szerintünk ilyenre, vagy nem képes ilyenre, megtette, ha ezt bebizonyítják, onnantól kezdve ítéljék is elérte.
Azt furcsálom itt ebben, nem csak ebben, hanem ugye az általános ilyen ítélkezésben, hogy 4,5 év azért, mert megerőszakoltál valakit, tehát az...
És ráadásul ebből már a ugye előzetesbe töltött, nem tudom én, jó sok időt. És az már mind lejön.
Ez
már
minden jön. Azt beszámítják.
Igen.
Hát nem tudom, Imi, hogy végül is, hogy mennyire gondolsz, hogy mi az, ami korrekt, vagy van-e, ami ilyenkor korrekt. Tehát
az a baj a
Facebook kommentek szerint, a Facebook kommentek szerint az ilyenek miatt kéne visszavezetni a halálbüntetést. Más, meg más mond végül is.
Jó, ezt nem kell megint.
Persze, én azt mondom, hogy végül is tényleg ezt ne boncolgassuk nagyon. Annyiból irigyelhetjük a spanyolokat, hogy ott még csak éjszaka probléma az, hogy bizonyos körök azt hiszik, hogy mindent megtehetnek, Magyarországon már nappal is. De menjünk tovább, sajnos szintén nem jó hír következik, mert az oka annak, hogy elmaradt a Granada-Valencia meccs, az, hogy Valenciában kigyulladt egy társasház, és többen meghaltak, vagy súlyosan megsebesültek, sőt a nagy szél miatt átterjedt szomszédos házakra is a tűz. Ami még külön érdekessége, hogy a beruházó évekkel ezelőtt még az épület forradalmian újszerű biztonságos burkolatával dicsekedett, ami most pillanatok alatt kapott lángra az egész felületén. Valószínűleg itt is hosszú nyomozás és súlyos büntetések várhatók, úgyhogy azért ott is vannak csalások, egyebek, például ez az eset is gyanús. És akkor, ha már itt tartunk, akkor az ingatlan piacra térjünk ki, ami már rendszerint sok évtizede komoly botrányok és perek meleg ágya Spanyolországban. Hogyha csak a focival való pár vagy illetőségét vesszük, akkor a 80-as években járt csúcsra ez a dolog, a sikvasztás és korrupció jellemezte nagyon erősen a legnagyobb beruházó cégek környezetét. Híresen, hírhetten az egyik legnagyobb szereplője ennek Jesús Gili Hill volt, az Atlético akkori elnökének az érdekeltsége, aki ült is emiatt börtönben. De például 2016-ban a Real Madridot ítélte az Európai Bizottság 18,5 millió euró visszafizetésére, miután a madridi önkormányzattal karöltve csalásokat követtek el, ingatlan mutyikat, és így rejtett támogatásokban részesültek. Ezek telek ügyletek voltak, amit a Real Madrid nagyon olcsón megvásárolt, aztán hamar egy-két évvel később nagyon-nagyon sokszoros áron vissza eladta az önkormányzatnak. Volt olyan, hogy cseréltek telket egymással, de azt is úgy, hogy a korábbi telekértéket az adásvétel előtt gyorsan újra felbecsülték, és a Real Madridnak kedvezően, és akkor így több pénzt kapott érte. De egyébként ilyesmiben érintett volt akkor a Barcelona, az Athletic Bilbao és az Osasuna is, tehát nem a Realt kell itt kipécézni, hanem hogy ez sajnos szerves része a sikkasztás, korrupció a spanyol futballnak, és hát ez nagyon gyakran ingatlan ügyletekkel bonyolítják, és akkor ennek próbált az Európai Bizottság valahogy megállt parancsolni. És itt pedig most már végre egy tényleg vidámabb témára térhetünk, ugyanis Imi jót kalandozott szombaton a spanyolfoci.hu-ról, szintén általatok biztosan ismert Krisszel együtt. Hol jártatok, Imi?
A Premier League podcastnek voltunk a közönség találkozóján. Ezt most itt azért emelném ki, mert nem a reklámozás a célunk, de ugye azt viszont már többször elmondtuk, hogy szeretnénk a szurkolókat afelé mi is mozdítani, hogy próbálják meg jobban érteni, értelmezni a játékot, meg ugye ami nekünk ilyen úgymond célkitűzésünk, hogy ne a bírózásról, meg a csalózásról szóljon a dolog. Hát ezen az eseményen ugye itt Beregi Pisti az MLS-nek, meg a magyar válogatottnak a videóelemzője volt a vendég, és egy olyan, hát ilyen szűk 3 órás beszélgetés volt, hogy a hajamat letettem, tényleg ilyen szinten mély és érdekes a taktikának már néha filozófiai szintű beszélgetései voltak, hogy elképesztően sokat tanultam belőle, úgyhogy ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogyha aki szeretne fejlődni ezen a téren, vagy kicsit jobban belelátni abba, hogy például egy, már ugye a Beregi Pistiről azért tudni kell, hogy az egy dolog, hogy az MLS-nek meg a magyar válogatottnak dolgozik, de ugye ő nemzetközi szinten is elismert szakember, tehát nem olyan rég például a Spielverlagerunkban volt interjúja, ami azért mondhatjuk, hogy a szakma egyik csúcsa, és emiatt is mindenkinek ajánlom, hogyha szeretne ebbe kicsit jobban belelátni, vagy fejlődni, akkor azt hallgassa meg ezt a beszélgetést, mert rendkívül informatív volt, meg a srácok is nagyon jó fejek, kedvesek voltak. Ki is került rólunk egy kép a Premier League-nek az oldalára, ahol a srácokkal fotózkodtunk a Krisszel, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, és köszönjük, hogy részt vettünk.
Én ezt még nem tudtam, ami oda kikerült fotó, azon írták, hogy ez a Lost Stress Podcast?
Nem, nem. Az volt a kép apropója, hogy ugye Krisszel, mint reálos mezben érkeztünk, és odaálltunk közvetlenül, hogy vége lett a srácok elé, ugye mindkettőnket ismernek már, ha nem is mindannyian, de én a Pete-et már is ismerem a előző közönségtől, jóta a Krisz meg szinte mindegyik őket, és lényeg az, hogy odaálltunk, hogy szeretnénk egy közös képet, és hát a kép úgy sikerült, hogy 5 fénykép is készült így sorozatban, és az egyiken a Sós Márk és a Vaj Bence, akik rendszeresen ölik egymást a podcastben ilyen nagyon romantikusan néztek egymásra a legelső képen, és az annyira tetszett a Gabinek, hogy kérte, hogy küldjem át, és utána ezt kirakta, és akkor ez a férfi szerelem szimbóluma lett ott ez a kép, úgyhogy ennek apropóján kerültünk mi csak ki, tehát hogy nem azért mentünk oda, hogy most ilyen gerilla marketinget folytassunk. Volt, akivel beszéltünk nyilván a podcastről, és ezt viszont nektek mondom, egy ilyen nekem számomra meglepő, már-már sokkoló, de örömhír volt, hogy felismertek a közönségből. Ketten is odajöttek hozzám egymástól függetlenül, hogy a spanyolfoci.hu-t, hogy te szerkeszted, meg hogy jaj, hogy szoktam hallgatni a podcastet, és én tökre meg voltam hatodva, hogy már itt tartunk, úgyhogy ez nagyon de szépen köszönöm.
Minket hallgatnak is amúgy?
Igen. Az egyik srác azt mondta, hogy a spanyolfoci.hu-t...
Azt hittem, hogy csak szórakoznak. Nem. Mi egyik magunkat szórakoztatjuk ezzel az egészen.
Nem.
Egyikük csak jól szórakozol, válusz?
Nem.
Erős, de?
Nem, de hétfő este nincs más programom pont.
Igen, azért kell ezért kilódnunk néha, hogy mind a hármunknak sikerüljön összehozni ezt, mert azért azt meg kell hagyni, hogy nekünk ez nem kevés idő így munka mellett, úgyhogy ilyen szempontból azért én örülök, hogy...
Dolgoztak?
Igaz. Tehát, hogy csak arra mondom, hogy ugye ezt a nézők nem látják, de hogy mi mind a hárman azért, tehát rengeteg munka van ezzel, független attól, hogy most egy ilyen baráti beszélgetésnek is tűnhet időnként, de mind a hárman komoly melót beleteszünk, meg hogy munka után meg itt tudjunk lenni, úgyhogy nekem ez azért is esett nagyon jól, hogy a befektetett órák ilyenkor úgy benne vannak, hogy értékelik azt, amit csinálunk.
És ti ezzel nézni
is kerestek? Még nem.
Igaz, figyelj, én igazából annyi, hogy a Domino évente egy ilyen kettő pedigré reklámot elvisz, és akkor én azon kívül nem csinálok mást.
Ki ez a Domino?
Tudod te azt? De nagyon rá akarod terelni a témát, mert már amúgy ismered őt, hiszen együtt néztük itt a
Domino. Én már emlékszem.
Igen, egyébként Domino, hát a múltkor valaki kommentben kért Dominóról több infót. Dominó 6,5 éves, Fox Terrier, rendkívül szemtelen, és nagyon aranyos.
Mint a gazdája. Ja, az aranyosat levéve.
Így van, csak ő évente kétszer legalább egy pedigré reklámban elmegy szerepelni, én meg ennyit chat csinálok, szóval ennyi különböztet meg minket. De egyébként nem tudom, mind a kettőnknek még egy jó esetben 8 évünk van hátra. Hát így nagyjából stimmel minden.
Ilyen optimista vagy?
Hát inkább pessimista.
Hát azzal az...
Minden szabadulni.
Azzal az alvás mennyiséggel, amennyit te alhatsz szerintem egyébként, az reális. Tehát, hogy akármikor írtam vágás közben, után, éjszaka közepén, a Pongi vissza tud írni. Bármelyik éjszaka közepén. És hogy nem tudom eldönteni, hogy... Tényleg nem alszik, vagy csak fölébred mindegyik messenger üzenetre, és nem az jut eszébe, mint egy átlag embernek, hogy a francért írsz éjszaka közepén, hanem válaszol.
Nem, ha alszom, akkor már le van némítva, és akkor nem veszem észre, sajnos tényleg nem alszom, de mindegy, ez már nem tartozik, csak a rám, meg a pszichiáteremre, ha lenne, de nincs. Ha lenne, talán aludnék, igaz? Na, menjünk tovább viszont a mérkőzésekre, a hétközi Bajnokok Ligája és Európai Konferencia Liga meccsekre. Az Inter Atlético 1-0-val végződött. Hát a meccset röviden úgy tudnám jellemezni, hogy 5-0 volt a kapura tartó lövésszám aránya az Inter javára. Ez mindent elmond a meccsről. Már megint Oblak volt olyan értelemben az Atlético hőse, hogy már megint kikapott a csapat, de már megint sokkal nagyobb arányú lett volna a vereség, ha Oblak nem egy hős. Úgyhogy nem tudok nagyon optimista lenni. Gyakorlatilag látványosan Simeone egy pontért küldte ki a csapatát a pályára. És
ilyet még sose tett idegenbe.
Igen, hát ha egy pontot akarsz szerezni, akkor nagy valószínűséggel nem fogsz egyet se. Ez így nem jó feltétlenül ez a hozzáállás, főleg egy ilyen formában lévő Inter ellen, és persze nem biztos, hogy ő ezt mondta, meg hát amúgy alapvetően Simeone nagyon harcos, és biztos mindig mindenki azt mondaná erre a csapat házatájáról, hogy ő ilyet biztos nem mond, de én is csodálkozva hinném el, de egyszerűen erre engedett következtetni a játékosok cselekedetei, helyezkedése, hiszen azért ha azt nézzük, akkor a középső harmadban zajlott a játéknak a 48%-a, tehát mondjuk a fele, a maradék fele pedig szinte egyenlő mértékben oszlott meg a két csapat védekező harmada között, és mégis elmondhatjuk, hogy az Atlétikónak mindössze három olyan játékosa volt, akinek ugye, ha a mozgásokat átlagoljuk, három Atlétikó játékosnak a mozgási, a tartózkodási átlaga volt az Inter tér felén, de mind a háromnak csak ilyen 10-20 centivel. Viszont mindössze négy olyan Inter játékos volt, akinek a saját tér felén volt ez, szintén ilyen egy-két méterekkel, tehát abszolút el volt tolódva a játék az Atlétikó kapuja felé. És ez összevetve azzal, hogy a maga a játék hol zajlott, egy nagyon visszahúzódó Atlétikót és egy előre nyomuló Intert jelez. De mégis nem mondhatjuk, hogy teljesen elnyomta az Inter az Atlétikót, mert azért az ő lövéseik is nem olyan nagyon kicsi arányban kontrából születtek, tehát az Atlétikó is egyszer-egyszer próbálkozott.
Többségében.
De ez nem nézett ki ez olyan jól. Nem nézett ki ez jól. Nem tudom, hogy ti szerintetek. És akkor ott van Lautaro Martínez. Csak ő egymaga 7-szer lőtt. Ez a játékos most foghatatlan? Tudjuk, hogy nagyon nagy formában van. Ő most általánosságban foghatatlan, vagy az Atlético most képtelen fogni egy Lautaro Martínezt?
Én nem hiszem, hogy itt kell keresni. Tényleg itt hogy a Simeone-nak a fejével gondolkodunk, nem akart belemenni egy nyílt sisakos meccsbe, gondolom én, és hogyha belegondolsz, minden helyzete a Internek abból adódott, hogy valahogy meg tudták kontrázni, vagy legalábbis a nem felállt védelem ellen próbál, vagy nem felállt védelem ellen alakítottak ki helyzetet, hanem valamilyen labdaszerzés után viszonylag gyors átmenetet produkáltak, és ebből sikerült valamennyire bontaniuk és helyzetbe kerülniük. Nyilván abból a szempontból nem sült el jól a taktika, hogy ez reálisan nem 1-0, hanem inkább 2 vagy 3. Tehát,
hát
hogy ott
Arnautovicsnak akkor
volt egy hihetetlen
hát
kihagyott
csak neki, helyzete. Persze. 2-2 talán inkább.
Tehát, hogy azért mondom, hogy valami nem ült a taktikába, de igazából előrefele volt nagyon halovány ez a teljesítmény most, mert amúgy, hogyha a passzok számát, meg a magát így az egész játékot figyeltük, tehát, hogy tudott volna építkezni normálisan ez az Atletico, de nem tudom, hogy mennyire akart, vagy pedig mennyire inkább az Inter ölte meg minden lehetőségüket. Nekem most ez egy ilyen nehezebb téma. Nyilván ezt az Intert én láttam már Róma ellen nem egyszer játszani, meg az olasz bajnokságban is, ez egy nagyon erős csapat, meg nagyon jól kihasználja. Közben sikerült a Rómának a Torinót megnyerni 3-2-re, bocsánat. Szóval, hogy...
Azt olvastad egyébként? Bocs, nagyon off topic, csak az
igen.
Annyira tetszett, hogy leskelődött a Torinónak valamelyik alkalmazottja a pokorban, hogy
jó.
Kinéz
a másodedző. A másodedző, és ráhívták a rendőrséget.
Zseniális.
És az egyik bokorba leskelődött a Róma edzőpályán. Na mindegy, igen. És az meg van, hogy már volt egy ilyen Mourinho alatt? És akkor a Mourinho-nak a másodedzője ment ki, és lögdöste arrébb az emberkét, hogy takarodjon innen.
Hát a Bielsa a Leeds-nél ugyanezt megcsinálta anno.
Hát igen, jó, csak abból lett egy jó kis sajtótájékoztató legalább belőle, hogy készül föl a Bielsa meccsekből. De hát ez most nem akarom a Torinónak az érdemeit elvenni, de nem gondolom, hogy olyan. Ja, de várjál, de Rossi el is halasztotta azt az edzést.
Igen,
és
a taktikai.
Igen, másik napon, vagy másnap lett a taktikai rész. Teljesen lényegtelen. Na viszont vissza a meccsre. Szóval erős ez az Inter. És viszont szerencsének is köszönhetően, meg Arnautovicnak köszönhetően nem lett nagy különbség közte. Amúgy hozzáteszem, hogy nem tudom melyik védő csúszott ott keresztbe és pattant be róla a labdát, de hogyha ő nem akarott menteni, akkor szerintem azt az Oblak szintén megfogta volna.
Igen, szerintem is, de az a...
Jó, de ez már csak szerencse.
Szerencse volt, de az is egy óriási szerencse, hogy másik 3-4 lövés nem ment be.
Persze, én azért mondom, reálisan 2-3 van közte.
Igen.
Én itt,
Ezért félek, mondja Dimi.
én itt arra hegyezném ki egyébként itt meccsel kapcsolatban, hogy itt ugye beszélgettetek már arról, hogy kontrákból voltak a helyzetek, ugye főleg az Internél. Itt én arra vezetném ezt vissza, hogy nézegettem a letámadásokat, hogy ugye mind a két csapat három belső védővel játszott, és én úgy néztem, hogy nagyjából ugyanúgy 4-5 emberrel támadott le az Inter is, meg az Atletico is. Ugye itt annyi volt a különbség, hogy az Inter rendkívül szervezetten vitte végig a letámadásokat, és többször zavarta meg az Atleticot, és szerzett akár magasan is labdát, de a helyzetek nem abból adódtak, hanem abból, amikor az Atletico próbált 4-5 emberrel pressingelni, mert az Atletinek nagyon nem működtek a letámadásai. Többször volt ilyen, hogy Llorente ugye a jobb oldalon próbált letámadni, és mutogatott, hogy elmaradt a másik oldalon a segítség, nem futottak föl vele az emberek, és egy-két passzal egész könnyen kijátszották nem egyszer az atleti védelmét, és ugye a Simone taktikájának pont az lett volna az alapja, hogy jól védekezzenek, és hogy tényleg megússzák döntetlennel, és viszont ilyenkor átrohantak rajtuk, és minden komoly helyzetük abból adódott, hogy tényleg végig rongyoltak a pályán. Egyébként én itt Thürámnak kiemelném a szerepét, mert ugye Lautaro Martínez fejezte be a helyzeteket, de nekem Thürám volt, főleg az első fél időben, ugye, mert utána később lecserélték, de az az ember, aki valami olyan szinten tudta zavarni és idegesíteni az Atletico játékosokat ott letámadásnál is, meg a kontráknál is, hogy ott, nekem nagyon tetszett, én őt nem nagyon láttam még eddig, de nekem nagyon tetszett az, amit csinált.
Nekem így még visszatérve, az Intert én már sokszor láttam, mondom, az olasz bajnokságban, és nagyon nehéz letámadni ezt a csapatot magasan, meg ezt tavaly láthattuk a BL-ben is, hogy még egy Manchester City-nek se sikerült úgy nyomást gyakorolni róluk, tehát hogy ezt Simeone nagyon jól megszervezi, és nagyon szépen át tudják hozni, főleg ilyen magasan letámadó csapatok ellen a labdát, tehát hogy ellenük nagyon nehéz védekezni, és ráadásul tényleg Lautaroval és Thürámmal az átmenetekben is hihetetlen minőséget képviselnek, tehát amikor ők kiszabadulnak onnantól kezdve ez a két játékos, meg utána a középpályások nagyon alkalmasak arra, hogy szépen azokat a nyíló területeket ők kihasználják, akár labdavezetésekkel, akár pedig mélységi beindulásokkal és mélységi passzokkal. Nem tudom, hogy mi lesz a meccs terve a következő a visszavágón. Mert
az jó
nem,
kérdés. Az elmúlt szűk 3 hétben az Atlético 1-0-ra kapott ki otthon a Bilbaótól, aztán 1-0-ra kapott ki a Sevillától, most 1-0-ra az Intertől a BL-ben, és ebbe becsúszott még néhány nappal korábban a Las Palmas elleni 5-0-ás győzelem. De így, ahogy nézzük, nem csak az eredményeket, hogy egyszerűen gólképtelen az Atlético a többi meccsen, hanem magát a mutatott játékot is, ha nézzük, akkor igazából valójában az 5-0-ás győzelem az, ami kilóg a sorból, és inkább nem az, hogy véletlen volt, de inkább az, ami nem következik a teljesítményből egyenesen, hanem sajnos a többi. Tehát, hogy nem tud a csapat gólt lőni, és mindenkitől kap. Inkább sajnos ezt tükrözi a jelenlegi formát. Az más kérdés, hogy a Las Palmas teljesen összeomlott, és kapták a gólokat sorra.
Én itt még két dolgot kiemelnék ehhez a meccshez, hogy az egyik az, hogy Rodrigo De Paulnak szerintem ez volt a legrosszabb meccse a szezonban, legalábbis az egyik legrosszabb biztosan, mert tényleg pontatlan labdák, nem szörnyű volt, nem is ragoznám nagyon túl. Ami viszont az atleti támadójátékának a problémáit illeti ezen a meccsen, azt azért hozzá kell tenni, hogy ugye nekik úgy kellett felállni, hogy pillanat, itt van előttem, tehát Griezmann és Llorente volt a két támadó, és ugye az atletinek a támadójátékának, ezt a Real szurkolóként én tudom talán legjobban, hogy folyamatosan eleme a beadások a magas játékosokra, és ugye jól fejelő játékosokra, és ezen a meccsen ez nem volt opció, se Depay, se Morata, tehát nem volt kire ívelgetni nagyon a labdákat. Most Griezmann is jól fejel, de az, hogyha ő gólt fejel, az inkább annak köszönhető, hogy a colos rávédők bénáznak össze-vissza, mert azért Griezmann nem egy égi meszelő, és ezen a meccsen nem is nagyon próbálkozott az Atletico beadásokkal, de ugye a kezdőből eleve várható volt, hogy nem fognak tudni próbálkozni.
Kettő darab beadásuk volt amúgy a büntető területen belőle.
Igen, úgyhogy
10 fölött szoktak lenni egy meccsen általában egy átlanos Atletico Madrid meccsen.
Ez taktikailag eleve egy olyan dolog volt, hogy már Simone Inzaghi, igen, keverem itt a nőket, tehát Simone Inzaghi is előre tudta.
De most, hogy visszagondolok, én is az előbb Simone-t mondtam, amikor Simone-t kellett volna, nem?
Nagyon jó.
Mindegy. Most már belezavarodtam én is, jó?
Maradjunk az Inzaghi-ba. Szóval Inzaghi. Is, csak az nekem meg a Pippo, de na mindegy. Szóval az Inzaghi is előre tudhatta a felállásból, hogy itt nem lesz szétívelve a 16-os, tehát taktikailag egy fegyvert, talán az egyik legfontosabb fegyverét elvesztette az Atleti, így eleve egy ilyen sánta volt az egész támadójáték, szóval most nem felmenteni akarom ezzel az Atleti támadójátéket, de ha egyszer ez egy fontos, tényleg komoly szerepe a csapat támadójátékának, akkor ezt nem lehet csak úgy egyről a kettőre helyettesíteni, pláne egy labdával földön biztos csapat ellen, szóval ez most egyszerűen így sikerült, és szerintem ahhoz képest, ahogy mondta is a Bálusz, jól kijött az Atleti a meccsből eredmény szempontjából. A visszavágóra azért ott lesz a Metropolitánóban azért 60 ezer ember, meg hát ott lesz Morata, akiről még csak egy mondat, hogy én úgy tudtam, hogy ő 3 hétig sérült lesz, és ott volt a kispadon, meg be is állt, szóval csak pislogtam, hogy ő ott mit keres, de erről talán te többet tudsz.
Nem egyszerűen csak, vagy hát ugyanannyit, mint más is, mert tényleg úgy nézett ki, hogy 2-3 hétig sérült lesz, és aztán úgy néz ki, hogy végül
összedrótozták.
Igen.
Ezt nagyon szerettem régen, mindig mondták, hogy összedrótozták.
Én szoktam írkálni mai napig.
Tényleg?
Na,
akkor lehet, hogy tőled köszönöm. Olvastam folyamatosan.
Közhelyparádé.
A régi magyar közhelyparádé legyen akkor, hogy azt hittük, hogy maródi, de összedrótozták.
Csegyörű.
Az a maróti, de az Béla.
Engem úgy irritált az,
nem Suzuki? Mondták,
hogy valaki na maródi. Na, de lépjünk tovább akkor a Napoli-Barcelona meccsre, ami viszont 1-1 lett. Ez kinek a dicsősége, szégyene, érdeme, bánata, öröme?
Igazából roncsderbinek indul, mert ugye egyik csapat se a legjobb formában van, legjobb formájában van, de azt kell mondanom, hogy az első fél időben, ameddig bírt a Szusszal a Barca, nagyon-nagyon tetszetős játékot játszott abból a szempontból, hogy egyrészt nagyon koncentráltan játszott, szerintem a Barca ezt az elejétől lehetett látni, hogy teljesen máshogy álltak ehhez a meccshez a játékosok. Tehát, hogy Cancelót konkrétan nem lehetett egyszer sem megverni. Tehát a védekező munkája, pedig aztán, ha valamit el szokott néha lazsálni, akkor azt ott a védekező harmadba lehet észrevenni nála, hogy nem nagyon szereti komolyan venni. Most egyszerűen tényleg mindent megtett azért, hogy ne ismerjenek el mellette, meg mindenki nagyon koncentrált volt. Nagyon jól működött a Barcának a letámadása is az elején. Aztán nyilván én már itt beszéltük is, meg talán írtam is az első félidő összefoglalójának, hogy nem tudom, hogy ez meddig tartható fenn jelen állapotában a kerettel. Tehát, hogy Christensenen érezni lehet, hogy neki azért még sok a középpályás munka, tehát, hogy neki még a szervezete ezt nem vette föl, tehát nem ennyire intenzív egy középhátvédnek a feladatai egy átlagos meccsen. Illetve az egész csapat nagyon magas intenzitáson pörgött, és ebben nyilvánvalóan ezt nem lehet végigbírni. Nagyon őszintén fociztak, de ezt szerintem jelen állapotában még a Barcának nem lehet végigbírni. Az első fél időben amúgy nekem Gündogan nagyon-nagyon tetszett, tehát hogy az szerintem hihetetlen hatással van a játékra, hogy Christensent be lehetett rakni a középpályára, és De Jonggal dupla hatost játszanak onnan, De Jong szépen el tud lépegetni, de hát ezzel a párossal, hogy Gündogan feljebb tudott lépni, és nem kell hatos szerepkörbe visszamozognia, hihetetlen, hogy ő milyen játékost tesz ki a pályára. Tehát az ő megoldásai, meg az ő játékintelligencia egyszerűen nekem fenomenális. Jamállal együtt meg aztán még jobban néznek ki. Jamal szerintem elfáradt, tehát hogy ahogy majd erre visszatérünk a Hetafe elleni meccsre, őt már nem is tette be a kezdőbe Xavi. Éreztem az első fél időben is, hogy egyrészt nagyon meg akar felelni, másik, hogy nagyon sokszor kapkodott a megoldásaival, és lövéseket választotta folyamatosan olyan pozíciókból, ahonnan akár egy passzal még jobb helyzetbe tudta volna hozni a társait, de ezt meg elnézem ilyen fiatal játékostól, hogy nem mindig a legjobb döntéseket hozza meg. Aztán szépen lassan a Napoli, most nem tudom azt, hogy az elején meglepte őket, hogy a Barca ennyire letámad, vagy egyszerűen az, hogy új edző és teljes kávária az egész csapat körül, azért nem tudták egyszerűen még csak kihozni se a labdát nagyon a nyomás alól, de a félidő végén, vagy hogy ez mennyire függ össze azzal, hogy a Barca akár már a első félidőben is elfáradt ebbe a magas nyomás gyakorlásba, és már nem értek annyira föl a labdás emberek, nem tudtak akkora nyomást gyakorolni, de hogy kezdte átvenni a meccsnek a uralását a Nápoly. Onnantól kezdve meg második félidőben is inkább hasonlított megint egy adok-kapok meccse. De kijöttünk belőle egy 1-1-jel. Én azt mondom, hogy ha egy kicsit szerencsésebben alakul a meccs, és nincs az a Inigo Martínez hiba, vagy nem hiba, elcsúszás, stb., akkor ez a meccs megvan, de hát ezt meg a Barcelona jelenleg tudja minden egyes meccsen, hogy ad egy gólt az ellenfélnek.
Én itt most azban ezt a meccset olyan szinten álmosan néztem, hogy néztem, de nem feltétlenül láttam. De ami viszont nagyon megmaradt, az, hogy egyrészt a sárgalapok kiosztását ennyire hektikusan, azt én...
Én már ezekben nem is szeretnék, tehát hogy előző adásba is belementünk, teljesen lényegtelen.
Oké, ott az ott a szabálymagyarázat miatt is beszélek, hogy az ott egy konkrét esetről beszéltünk, de itt most konkrétan az összesről lehetne, akárha annyira akarnánk. Csak arra mondom, hogy egy totál hektikus volt, ilyen értelmetlen. A izénél írtam is be ugye a Messenger csoportunkba, hogy akkor Gündogan kapta a sárgát, hogy ott valahogy az volt az érzésem, mint hogyha a játékvezető így várt volna még egy fél percet, mire kitalálja, hogy most akar a sárgát adni.
Nem,
vagy
nem tehát, Gündogan kapta, hanem nem. De Jong kapta.
De Jong kapta. Ja, lehet, igen. Tehát olyan...
És utána két nagyon hasonló esetér a Nápolynak, meg oda sem ment, és nem is kértek ki. Tehát meg... Na, nem, de ez mondom erről, igen.
Nem, tehát én nem bírózni akarok, csak azt mondom, hogy nagyon furcsa volt a... Nem láttam a semmilyen fajta logikát egyik sárgalapnál sem, hogy most a bármi nemű következetesség legalább meccsen belül meg lett volna olyan nem nagyon tudtam hova tenni.
Nem tudom, mi a véleményed arról, hogy elfáradt a Barca amúgy?
Hát, most azért azt hozzá kell tennünk, úgyhogy beszélgettünk már itt a La Liga színvonaláról, de szerintem azért ez egy európai kupa meccs, és egy nem egy, mit tudom én, Torino ellen, hogyha már így emlégettük őket. Tehát, hogy a Napoli akármilyen is idén azért edzett atlétákból, és ugye minőségben játékosként is jó minőségű emberekből áll. Tehát szerintem itt az lehet itt, ugye ez a Barcánál előfordult már ugye több meccsen is, hogy így elfáradtak a végére. Itt most meg egyébként csak ha megnézted a SofaScore-on a mérkőzés dinamikai grafikon, az első fél idő végére is kicsit átengedték.
Igen, de ezt is mondtam, hogy szerintem már ott tehát hogy már ott volt egy ilyen visszaesés.
Csak ott ugye még aztán visszavették a kezdeményezést, és a második fél időben megint
hát, mert ők ott jött a szünet, és tudtak fújni igen. Egyet, és aztán megint addig ment, csak ott már nyilván nem lehetett egy fél időt bírni, hanem ott már csak egy, nem hát tudom, egy 20 15 perc után. Volt. Igen.
Kb. Igen. Aztán ott átadták a stafétát. Meg nyilván azért hogy az is benne, hogy a Napoli volt hazai pályán, mentek az eredmény után, ott már ugye ők is muszájak voltak valamennyire kitámadni. Tehát ez is benne van. Tehát, de ez meg is bosszulhatta volna magát. Ez kicsit megint az a idei tipikus Barca, hogy most nem is az, hogy kis szerencse, mert egész szezonban nincs szerencséjük, egész elképesztő szinten nincs szerencséjük, és ez most megint azt az oldalt erősítette, hogy még mindig nincs.
Igen.
Én pedig azt gondolom az elfáradásról, hogy amiről már többször beszéltél, főleg te, Bálusz, hogy nagyon fiatal játékosokat vetnek be úgy a Barcánál, mintha ez teljesen természetes lenne, hogy 16-18 évesen a világ, tehát a futball legmagasabb szintjén kell heti kétszer teljesítened. Ez nem természetes, és nem is tartható. Most meg február közepe volt már, mindjárt vége, és igen, elfáradtak. A meccs végére is elfáradnak, a szezon kétharmada felé is már fáradtak, fejben is már fáradtak, vagy ott van Lewandowski, aki meg a másik oldal, és meg már meglehetősen idős a futballisták között, szóval ez szerintem azért hatással
igen,
lesz
bár
egy
azért meg
csapatra
azt
már a szezon
hozzáteszem,
vége felé.
igen, azt viszont hozzáteszem, hogy bármennyire is le van mondjuk játékba, nem volt kiemelkedő, az a gól az viszont egy ilyen tipik, klasszis Leva gól. Tehát nagyon szépen bevette maga elé, szépen visszahúzta. Tehát, hogy neki meg most már elkezdtek jönni ezek, még hogyha nem is rúgdossa be mindig a 100%, vagyis a nagyobb helyzeteit, viszont most már azért szépen hozogatja itt a gólokat az elmúlt, ugye, 5 meccsen 5 gól. Azt hiszem, hogyha már Hetafét is beleszámoljuk. Szóval...
És pont így, hogy nem nagyon mozog, nem nagyon csinál sok mindent, de amikor helyzete van, az belövi, mert klasszis. Tehát ez a régi anekdoták, hogy áll egy meccsen keresztül,
igen, de ő azért a
csipőretet kézzel, aztán lő
játékból,
egy gólt, vagy kettőt.
Igen, de ő azért a játékból próbálta most is kivenni a részét, meg látszott rajta, hogy ő nagyon motivált volt amúgy ezen az egész meccsen, csak hát azért már akkora, az már kezdi determinálni, hogy ő mennyit tud hozzárakni egy-egy meccshez. Én azt sajnálom inkább, amit ugye Imi mondott, hogy ugye a Nápolynak kijebb kellett jönnie, és arra nem tudott úgy válaszolni a Barca, akár cserékkel, akár más szerkezeti dolgokkal, hogy esetleg egy-egy kontrával viszont komolyabban el tudjon menni. Nyilván azt is láttuk, hogy nem akart elmenni kontrával a Barca, hanem inkább őrizni akarta a labdát egy kicsit, és úgy pihenni. Viszont azért szerintem lettek volna olyan csere lehetőségei Xavinak, amivel tudott volna még, akár lehet, hogy nagyobb előnyt is kiharcolni, vagy nagy előnyt kiharcolni a második meccsre.
Itt egy közbevetéses gondolatom lenne, amiről beszéltünk már egy Barca fronton, de ha már így említettük De Jongot, a múlt héten az Athleticen kijött egy cikk, amiben nagyjából ugyanazt írták le, amit a katalán sajtónál, ott csak szimplán ilyen tipikus spanyolos-katalános agybajnak neveztünk, ugye De Jong eladásával, távozásával kapcsolatban. Viszont az, hogy az Athletic hozta ezt le, az már egy teljesen más történet, és ugye ezzel kapcsolatban, most pontosan ezt nem tudom, hogy kik, mert ezt csak hallottam egy másik podcastben, de hogy betámadták az Athleticet a klubtól ezért, és az azért ritka. Tehát már hogy a katalán sajtó, meg a spanyol sajtón belül a klubok, meg az újságok gyalulják egymást egész évben, az egy megszokott dolog, de ugye az Athletic azért nem egy sem egy ilyen konfidenciál, sem egy Mundo Deportivo, tehát hogy egy komolyabb
nem
újság.
Nem értem, hogy mi a bajod ezzel a 2 lappal.
Hogy jó, most érted, hogy mire
viccelek,
gondolom.
Viccelek, viccelek, viccelek. Figyelj, igazából én már szerintem erről beszéltem, nem véletlenül akadt ki a meccs előtti sajtótájékoztatón. Az ugye, de ezt már beszéltük is az előző
igen,
adásban.
Igen, azt említettem is, hogy tehát nem azt akarom megint újra megbeszélni, csak ugye amikor beszéltünk róla, akkor még csak ezek a spanyol-katalán lapok írtak erről, és azért nem is vettük mi se komolyan. Viszont mondom, most az Athletic hozta le, az meg egy teljesen más történet ilyen szempontból, és ez érdekelne, hogy az viszont, hogyha már itt tényleg így megjelenik, akkor az már elgondolkodható, hogy akkor tényleg valami van áttérben, és emiatt érdekes ez számomra, hogy most így De Jong itt kikelt a sajtájon ez ügyben, de nekem ez most már innentől büdös.
Nem tudom, igazából nyilván az se biztos, hogy ez De Jonggal meg van egyáltalán beszélve, már mint az, hogy a klub most jelenleg őt hogy kezeli. Én ezt is el tudom képzelni, hogy nyilván itt dekóék próbálják azt is mérlegre tenni, hogy jár jobban a klub, hogyha bevételt szerez belőle, vagy hogyha marad, azt azért egyértelműen látjuk, hogy így, hogy van mellette egy echte hatos, így nagyon-nagyon-nagyon komoly ráhatása van a meccsekre. És talán ő az egyetlen, aki nem fárad el. Ő egy nagyon, tehát hogy én látom, hogy őt hogy lehet nagyon jól használni, az a kérdés, hogy ezt az anyagi helyzet hogyan fogja majd megsínleni, az, hogy ő marad, vagy az, hogy megy, vagy illetve a szerződését, hogyha esetleg meghosszabbítják, akkor az hogy sikerül meghosszabbítani. Én szakmai indokokat nem látnék arra, hogy neki mennie kell.
Nem is, itt nem is volt szakmai indokról szó, csak a pénz miatt, mert most egy picit megint nyalogatom a Pete-et, de hazafele úton hallgattam a TT-t, és pont arról beszélt, ő volt ott a vendég, hogy hogy Laporte azt mondta, amit én is szajkozok egy ideje, hogy ez a Laporte féle út, ez bukó. Tehát ezzel a mindenképp azonnal nyerni kell, és pont ugyanazt mondtál, amit én is tényleg szajkozok, hogy 2-3 évig kellett volna kihúzni a BL helyekkel, és utána lehetett volna építkezni, és mert most ugye kijött a héten, erről majd valószínűleg beszélünk talán következő adásban, csak most erre külön nem volt időm felkészülni a pénzügyi hercehurcában, ugye kijött a La Ligának, hogy mennyit költhetnek a következő évben bérkeretre a csapatok, és ebben nem akarok úgy belekezdeni, azért nem is beszéltünk most róla, mert ahhoz rendesen utána kell járni, hogy pontosan hogy működik ez a rendszer, mert óriási butaságokat tudunk mondani. A lényeg az, hogy a Barca megint kevesebbet költhet, mint az előző évben, és ezért is merülhet fel, hogy De Jongot eladják, nyilván nem azért, mert bármi baj lenne vele a játékban, hanem, és azt mondta itt pont a Pete, hogy a Covid időszak alatt ugye engedett a fizetéséből, de ezt most vissza kell kapnia, úgyhogy a következő szezonban De Jong még többet keres, mint amit most keresett, pedig így is ő a csapat legjobban kereső játékosa. Tehát emiatt, ha még adnak mellé egy 100 millió eurót, mint átigazolási díjat, akkor 150 milliós tehertől szabadulna meg a Barca csak a következő szezonban. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes ez az egész történet, és így már el tudom képzelni, hogy ha az Athletic is megírja, és ez így áll, ez a pénzügyi szám, akkor viszont akkor indokolt lehet, hogy erről a Barca pusmogjon a háttérben.
Mondom, el tudom képzelni. Tehát, hogy sőt, nem hiszem, hogy a játékosnak mindenről tudnia kell szezon közben, amit a klub tervez vele, nyilván, hogyha már kész tények elé jár, vagy nem kész tények elé, de amikor már megvannak a biztos opciók, akkor gondolom én, hogy felveszik a menedzsmentjével minél előbb a kapcsolatot, meg gondolom, hogy a menedzsmentjének már esetleg jelezték azt, hogy terveznek vele, de szezon közben szerintem egy nagyon nehéz dolog, hogy ezt hogy kezeled. Tehát ha tudod is, hogy el kell adnod nyáron, mert nem fog beleférni a fizetési lehetőségeidbe az ő fizetése, akkor ezt most megmondod neki, hogy igazából már tényként közlöd, hogy szezon végén csá?
Hát ennek van több vetülete, az egyik az, hogy ha a hosszú távot nézzük, és kedvesek akarunk lenni a játékossal, akkor nem húzzuk a szezon végéig, ne az legyen, hogy... Mert ugye amit beszéltünk már párszor, a scouting magára, az átigazolási időszakra, az nem júniusban kezdődik, hanem már, ahogy vége a januári transfer időszaknak, már elkezd folyni. És hogyha De Jong nem tudja meg időben, hogy neki menni kell, akkor lemaradhat olyan helyekről, meg csapatok lemaradhatnak róla.
De várj, szerintem, tehát, hogy itt akkor a feltevésünkről szerintem már meghozták azt az ítéletet, ami lesz majd nyáron, és már tárgyalnak is csapatokkal esetleg, csak még nem közölték a játékosra. Tehát, hogy nem arra, hogy odaállítják, hogy akkor mehetsz, ahova akarsz, hanem nekik már kész tényeik lesznek azzal kapcsolatban, hogy figyelj, ilyen lehetőségeid vannak ilyen áron, és már csak az utolsó fázisba hoznák be a játékost, aki meg az ügynökségét a képbe, hiszen előbb feleslegesen terhelett szerintem a játékost egy bajnokság és egy BL és egy olyan helyzetbe. Most nézzük Araújónak például a példáját. Szó volt róla, hogy a Bayern München nagyobb tételért leigazolná. Abban az egy hónapban, amikor ez fölmerült, Araújónak a teljesítménye hihetetlen mód visszaesett. És most ki tudja, hogy mi volt a háttérben. Nem biztos, hogy az volt a háttérben, hogy ténylegesen megmondták, hogy lehetséges, hogy eladunk. Lehet, hogy csak a beszélgetés indul el, és már az is megzavarja a játékos fejét erről az egészről, hogy akkor most mi van körülötte, mi lesz a jövője. Főleg, hogyha esetlegesen ő meg nem szeretne ténylegesen távozni, és meg akarja mutatni itt, és akkor most belemész abba, hogy oké, de Manchester United-től kaptál ajánlatot, és el fogunk adni, mert az jó a klubnak, akkor ezt, hogyha elmondod neki így most, akkor nem biztos, hogy azzal nyersz erre a fél évre egy játékost, hanem valószínűleg elvesztesz.
Ez lett volna a másik vetület, amit akartam, de igen. Ennyi.
Nem Na, értük a meccse, tovább. Meccse, csak ezt szerintem nem hangsúlyoztam ki eléggé, bocsánat, csak annyit akartam hozzátenni, hogy az számomra érthetetlen, hogy a 65. és a 70. perc körül ki nem vette észre csak és kizárólag, hogy mindenki elfáradt. Tehát, hogy Xavinak ott nem értettem, hogy ő mire vár akkor már. Tehát, hogy láthatóan Christensen bokáján járt, nem volt rendesen meg a labdás rész, meg a labda elleni dolgok sem működtek, és azért, mert egyszerűen fáradt a csapat, és nem húzta meg időben szerintem a cseréket, ebben most Xavi hibázott szerintem. De innentől már átadom a szót, és mehetünk tovább.
Menjünk tovább. A konferencia ligában a Dinamo Zagreb játszott 1-1-es döntetlen a Betisszel, így pedig a horvátok jutottak tovább 2-1-el. Hát a számomra a legnagyobb meglepetés a meccsen nem is a focihoz köthető, hanem hogy félig volt csak a stadion, pedig azért a balkáni szurkolóktól nem erre számítunk úgy alapvetően, és ráadásul ez már az egyenes kieséses szakasz.
Én úgy érzem, ez országonként eltér, hogy a nemzetközi alsóbb szintű kupákhoz hogy állnak hozzá.
Hát országonként eltér, csak mondjuk ez, hogyha úgy veszük, akkor igen, Spanyolország, meg Franciaország és Németország között lehetnek ilyen különbségek, de azért, hogyha a Dinamo Zagreb jut ide, akkor azért az még nem olyan minden
Hát ez az
napos, tehát
EK...
nem minden évben vannak ott. Úgyhogy azért a Dinamo Zagrebnek egy nagyon szép eredmény lenne mondjuk megnyerni az EK-t, és ezt értelemszerűen támogatni akarják, és meg is kérdeztem pár embert, hogy mi lehet ennek az oka, de nincs most olyan különösebb dologról tudomásuk, hogy valami nagy balhé lenne a klub meg a szurkolók között, úgyhogy mindegy, ez most így alakult. Maga a meccs egyébként kiegyenlített volt egy nagyon enyhe hazai fölénnyel, amire nem az, hogy erre lehetett számítani, de ez nem lehet igazából meglepetés. Ami fájhat az, hogy a koeficiens háborúban ez egy elég rossz dolog, a Betis kiesése, hiszen ugye egy extra BL hely forog kockán.
Én amúgy azt nem értem ebbe a helyzetbe, hogy a Betis miért nem gondolta úgy, hogy, vagy hogy hogyha meg úgy gondolta, akkor hogy nem tudja ledominálni a Dinamo Zagrebet?
Hát mert a Dinamo Zagreb az nem egy határozottan gyengébb csapat azért, mint a...
Hogyha csak a játékosoknak szerintem a minőségét nézzük, akkor azért egyértelműen egy gyengébb csapat. A Betisben vannak olyan játékosok, akik klasszisnak nevezhetőek már. Nekem inkább az a kérdésem, hogy szerintem félváról vették ezt a párharcot valahol.
Na de a visszavágót is.
Én nem tudom, szerintem a visszavágón ott már bekerülhetsz egy olyan helyzetbe, hogy nyilván idegenbe ott már egy meccsen múlik, érted? De amikor nekem itt az első meccsel van a bajom, hogy abba hogy álltak bele, mert ráadásul nekik lenne jó, hogyha lenne még egy helyünk, vagy helyük a BL-be. Tehát, hogy ők fognak ott harcolni azért a helyért igazából, és van rá sanszuk, hogy odaérnek. Tehát, hogy én nekem itt van a bajos része a dolognak, mert hogyha ők most éppen a középmezőnyben tengődnének valahol, akkor még meg is érteném, de hogy lehet reális esélyük még ebbe a szezonban is arra a helyre odaérni, ahol tudnak menni BL-be. És hogy nekem ez nyilván spanyol foci szempontjából se egy jó eredmény, de hogy a saját szemszögükből se. Tehát, hogy ide nem is kellett plusz motivációt, hogy akkor a spanyol focinak szerezzünk még egyet, meg ilyenek, hanem ténylegesen a saját bőrükön tapasztalhatták volna meg a pozitív hatásait annak, hogyha ők innen esetlegesen tovább jutnak.
Hát igen, de ez most nagyon nem jött össze. Egyébként nem mintha tényleg ebből kellene kiindulni, de mindig ilyenkor idézett Transfermarkt szerint olyan 200 millió a Real Betis értéke, és 70 millió a Dinamoé.
De hát... Reális, tehát abból a szempontból reális számot ad, hogy nagyjából...
Nagy vonalakban
pont az a különbség megvan köztük. Igen, pont az a különbség megvan köztük. Itt mondom, nekem az első mérkőzés az, ami bajos, és amúgy ott a Betis meg is tett mindent a győzelemért, de egyszerűen nem mentek be a helyzetek, pedig kialakítottak szépen helyzeteket, úgyhogy azt mondom, hogy lehetséges az is, hogy egyszerűen az első meccsen nem volt szerencséjük, a másodikon meg Zágrábban azért láttunk már nagy csapatokat elvérezni az elmúlt években.
Igen. A 26. fordulóban kezdjük időrendben a Barcelona 4-0-as győzelmével a Hetafe ellen, és akkor Bálusz, ha már így benne vagy, akkor folytasd is.
Remek. Remek. Hát nem tudom, az előjeleket így átbeszélve, hogy Imi, te mit vártál a Hetafétől erre a meccsre?
Az egy nagyon
tehát,
hogy, jó
hogyha
kérdés.
Neked te tippelned kellett volna, akkor mit vártál volna tőlük?
Hát agyonbeseggelést.
És,
de ez az ezerrel. És a szokásos fosfaragás, hogy rugunk, harapunk, csípünk, mindenki sárgalapos lesz a meccs végére.
És ehelyett nem teljesen értettem, hogy ráadásul nekem az első reakcióm is ez volt, hogy ugye feltette, egyedül Majorát tette föl centernek, tehát hogy eddig azért nagyságrendileg, most nem néztem meg a pontos számot, de nagy százalékban két csatára lát föl mindig. Tehát, hogy sose hagyta Majorát egyedül. Most meg fent hagyta Majorát, öt középpályás, négy védő, nem mondom, itt baj lesz, mert ezek két négyes vonalat meghúznak, előtte egy ember meg Majorál valahol eltengik, lengik, és majd szépen a kontrákat végigviszik, és kellemetlenkednek. Ehelyett mi történt? Ki szinte föltolta a középpályáig a védelmét, és tehát egy akkora helyet hagyott a ellenfélt, vagy a saját tér felén, hogy az lett volna csoda, hogyha oda nem talál be valaki egyszer.
Hát itt most csak én nagyon rövid leszek, mert ugye, ahogy említettem is, hétvégén pont szombaton ugye oda voltam már a közönségtalin, úgyhogy én a szombati meccseket csak összefoglalóból láttam, de az az összefoglalóból is kiviláglott, hogy kilométerek voltak a Hetafe védelme mögött. Minden egyes támadás, ami bekerült az összefoglalóba, mindegyikben a tényleg ilyen 30-40 métereken futott be, nem is, általában nem is egy, hanem két Barcelona játékos. Több olyan helyzet maradt ki, amikor azt nem értettem, miért nem passzoltak keresztbe egymásnak, hogy lett is ilyen gól, csak volt
hát
legalább...
Várjál, miért nem passzoltak keresztbe, mert Rafinha megmutatta, hogy tud keresztbe passzolni.
Igen, de hogy ott lett volna több lehetőség is, mikor passzoltott volna keresztbe, és akkor nem ment. Egy volt az, amiből ezt megcsinálták, de tényleg elképesztő helyek voltak a védelem mögött, úgyhogy igen, az ilyen szempontból tényleg elég anti-Bordalás megoldás.
Igen, nekem ami nagyon kiviláglott az egészből az, hogy egyrészt Xavi volt már ilyen meccs, és nem jutott eszembe, hogy melyik meccs volt ilyen, amikor nagyon föltolta, szerintem a Las Palmas volt talán ilyen, amikor nagyon magasra föltolták ellenük a védelmet, és egyszerűen nem ültek az indítások, meg nem voltak meg azok a területek, ahova indulgattak a játékosok, és most meg ez Rafinhával nagyon jól volt kihasználva. Rafinha hihetetlenül érezte a mélységi területekbe való indulásokat, úgyhogy nekem az ő játéka nagyon-nagyon-nagyon tetszett. És most még itt visszatérek egy másik dologra is, vagy inkább átkötök a meccs végére. Hallottátok Rafinhának a nyilatkozatát?
Nem.
Nem.
Kérdezték, hogy valamit Yamal-lal kapcsolatban kérdeztek róla. És egyrészt nekem egy végtelen szimpatikus, nem a legélesebb kés a... Micsoda?
Akkor hallottam, mondjad.
Nem a legélesebb kés a fiókba a srác, ez egész biztos, viszont nagyon szerény és nagyon kedves embernek tűnik nekem így a megszólalásaiból, és elmondta, hogy hihetetlen élmény neki, hogy együtt játszhat ezzel a sráccal, és hogy egyáltalán nem érzi megalázónak, hogy egy 16 éves sráccal verseng a posztért, mert tudja, hogy Yamalból egy világszintű klasszis játékos lesz, és hogy neki megtiszteltetés. Nagyjából ez volt a mondani valójának a lényege, hogy neki megtiszteltetés, hogy versenyezhet vele a kezdőbe kerülésért. Most érted, egy Rafinha, tehát hogy nekem ez nagyon, tényleg nagyon szimpatikus egyrésztről, meg ezt is jól megmutatja, hogy ugyan versenyeznek egymással ezért a keretbe kerülésért, de hogy hihetetlen számomra, hogy a 16 éves gyerek az nem úgy van kezelve, hogy na jó, van, még neked lesz időd annyi, hanem ténylegesen tudja egy játékostársa, hogy mi az ő lehetőségének, és próbálja segíteni őt. Úgyhogy hihetetlen. Ugye erről is cikkeztek amúgy, hogy a másik ilyen lehetséges távozó, akiből pénzt lehet nyerni, az Rafinha. Mert nyilván neki van értéke a piacon jelenleg is, nem is kicsi szerintem, főleg azt nézve, hogy azért az elmúlt meccseken ő, vagyis ha megnézzük, ugye azt hiszem 8 meccsen volt kezdő, és van már 10 kanadai pontja. Tehát azért ez egy nem rossz teljesítmény tőle. Érdekes volt számomra azt látni, hogy mennyire intenzív volt a csapat végig az egész meccs folyamán, és ami a legjobban tetszett nekem a meccsen, az, hogy milyen felszabadultá tette őket az, hogy sikerült a második gólt is megszerezni, meg az, hogy élvezték a játékot. Nekem talán most volt először az látható ebbe a szezonban, hogy ők élvezik is a játékot. Tehát, hogy ami eddig mindig ilyen nyekergős, nyikorgós volt a bajnokságban, az talán most volt először egy picit felszabadultabb. Nem tudom, hogy akartok-e még valamit hozzátenni ehhez a meccshez. Most én így elkezdhetnék.
Egyértelmű volt.
Hát nem, bocsán, csak, sajnos most csak ennyit tudok.
Én nem még ennyit talán, hogy én már az első fél időben ugye a posztba kiírtam, hogy 4-0, ja nem. Mert igen, ugye akkor még nem sikerült.
Krisztel ott röhögtük, mikor 4-0 volt, mert nézegettük a műsor közben, hogy mik az eredmények, és akkor nézem 4-0. Ránézek, mondom, mit írt Bálusz fél időbe? 4-0, ja nem. Nézd már, mondom, tényleg 4-0 van. Szóval adta magát.
Ja, szóval...
Amúgy Bálusz, írtad, amikor kiraktuk a fényképet és az oldalra a közönségteliről, és írtad, hogy reálmezben, vagy neked az az orral, hogy reálmezben mentünk el egy angol focis podcastre. Egyrészt megkérdeztük direkt előre a Gabit, és mondta, hogy semmi gond nincs vele, de volt egy barszás rác Pedris mezben egyébként. Akartam vele beszélni, csak nem sikerült. Ja. De ja, úgyhogy volt ott más is.
Zseniális. Ja igen, itt Rafinhának még ennyit hozzátéve, hogy ez a 8 kezdőség, ez úgy jön ki, hogy 719 percet játszott, 4 gól, 6 gól passz. Tehát ugye ez valami, tehát hogyha most itt elkezdjük leosztogatni, az nagyon durva szezon tőle. És nyilván volt benne sérülés, ami miatt nem tudott játszani, de hogy alapvetően egy ilyen csereopcióból, vagy egy ilyen első számú csereopcióból tudja ezeket a számokat hozni, ami azért nagyon durva.
Azt egy picit csak, hogy ez egy picit azért annyit árnyalnék ezen, hogy amit Ferran Torresen ugyanezt árnyaltam a szezon elején, hogy csereként fáradt védelem esetében azért ez egy nagyon picit azért más.
Igen, de most is látszódott rajta, hogyha neki, tehát most nézd, mi történt, ő rohanhatott, beindulhatott mélységi területekbe, ő ebben nagyon extra.
Igen.
Tehát, hogy olyan belépései voltak, és itt azért Kundét ne hagyjuk ki, tehát az első gólpassz az egy jobb hátvédtől, aki amúgy belső hátvéd, vagy közép hátvéd, hihetetlen labda. Most tényleg végig lehetne sorolni a csapatot, 4-0-ra nyertünk, Gündogánt én megint kiemelném, tehát, hogy még mindig ugyanaz, amit a Nápoly ellen én már mondtam, csak itt még jobban kiemelendő, hogy Christensen annyi, nem azt nyeri a csapat Christensennel, hogy Christensen megakadályozza az átmeneteket, hanem hogy Gündogan előrébb játszhat. És az hihetetlen dimenziót ad szerintem a csapathoz.
Itt Rafinhára még csak annyit itt gondolkoztam rajta, hogy elmondom, hogy mit gondoltam Rafinháról az első szezonjában, de megpróbálom megtartani a megmaradt közkedveltségemet én is. Viszont a második szezonjában, pont a Hetafe elleni első meccsen, mikor ugye kiállították őt, akkor figyeltem már azon a meccsen is, de azóta pedig egész szezonban azt látom rajta, hogy ő a tökéletes anti-Vinicius viselkedésben. Tehát rúgják, ütik velük.
Igen, nagyon nehezen kirom. Igen.
El kell, és meg amikor elrontja, tehát talán inkább annál, az is, hogy nem reklamál, ha rúgdossák, de amikor ő rontja el az adott szituációt, hogy felpattan azonnal, nem, épp azt akarom mondani, hogy fölpattan és leszegett fejjel azonnal rohan hátra. Tehát,
nem, most akkor jó, hogy nem néztem a meccset, mert
azt most nem láttam.
A keresztbe passznál volt, azt hiszem, amikor hosszan adta keresztbe a labdát Joao Félixnek talán, de ebben már nem vagyok biztos, vagy Lewandowskinak. Akkor volt egy ilyen, hogy teljesen magába zuhant, és ott talán Kubarsi hozta vissza az élők sorába.
Nem is talán a, tehát a, nem is talán itt a mentális összetörtségre akartam kiukadni, hanem
igen,
az alázat, hogy keményen haj, tehát felrúgtak, nem érdekel, kihagytam, nem érdekel, fölkelek, megyek, és majd legközelebb tolom tovább. Tehát nem mosolyog, ez kicsit mondjuk furcsálom, ez a lelki állapotát talán mutathatja, szerintem van ő egy enyhe depresszióban amúgy ebben a szezonban, de olyan szintű alázatot tanúsít a játék iránt, amit például ugye a Real szurkolók azon része Viniciusból hiányol viselkedés terén.
Igen, mondom, nekem ez az első, tehát az, amivel kezdtem nála, hogy a meccs utáni nyilatkozat, nekem ez is tipik ez. Tehát, hogy ő tényleg alázattal van az egész sport iránt, játékostársak iránt, és ő tényleg úgy gondolja, hogy minden nap egy ajándék magának, és ki akar hozni magából mindent ezzel. Ami még itt egy, és utolsó, mert tudom, hogy most már Pongi ütné rám a harangot, hogy lejárt az időm, hogy azt az egy jelenetet érdemes, vagy azt a gólt érdemes megnézni, amikor mélységi beindulás Christensen-től területbe védelem mögé. Tehát, hogy ez jelzi nekem azt, hogy már felszabadult, vagy kezd felszabadulni egy csapat, és ez majd megnézzük a következő meccseket, de szerintem elindíthat ez a meccs egy nagyon érdekes folyamatot a Barcelonába, főleg, hogyha nem, most nem lesz sérülés ebbe az egészbe. Mert elkezdték megtalálni azokat a játékosokat egy-egy szerepkörbe, elkezdte Xavi megtalálni, akik a legjobbját tudják nyújtani az adott szerepkörbe, és tudják is segíteni a csapatot. Azt mondom, hogy Christensennel már meg is van az, hogy a támadások és a védekezést hogy lehet jól arányba hozni, mert ő mégiscsak azért tud egy olyan biztos pont lenni ott középen, még hogyha egyelőre nem is a legjobb Christensent látjuk, szerintem ennek még van, vagy neki még van onnan följebb lépése, illetve ez, hogy elkezdenek felszabadulni, az, hogy hogy a hatosod beindul mélységbe a szélső támadód elé, az azt jelenti, hogy ők most már kezdik élvezni ezt a játékot, és az a felszabadultság, ami a Barszára amúgy mindig is jellemző volt, és itt meg megint belehozok a képbe egy érdekes dolgot, amit így edzőknek érdemes lenne tanítani, az, hogy a játékos mikor lesz felszabadult, és mikor tudja a legjobbját nyújtani. Akkor, amikor egy olyan közeget teszel a környékre, hogy neki rajta nincs nyomás. Mert hogyha nincs nyomás rajta, akkor ő felszabadultan élvezni fogja a játékot, és olyan megoldásokat fog hozni, ami a kreativitására, vagy a kreativitásától és az egyéniségétől is függ. De hogy ebbe a Barszában nagyon sok ilyen játékos van, azért azt látjuk, Gündoganok, De Jongok, Rafinhák, Yamalok, Félixek, tehát ezek mi Cancelo, ez mind olyan játékos, aki nagyon kreatív és nagyon komoly egyénisége is rendelkezik, de neki kell ez a felszabadult közeg, és látszott most, hogy ebbe a közegbe ők igenis tudnak alkotni. Csak ezt kell megteremteni minden hozzá.
Úgy fogok röhögni, ha valami nagyon éles tavaszt hoz a Barcelona, még ha nem is lesznek bajnokok vagy ilyesmi, de mondjuk így végig nyomják a jó formában a tavaszt, és akkor szezon végén meg már mindenki így, nem, most mi csináljunk, megkérjük Csavit, hogy maradjon mégis, vagy most mit kéne csinálni?
Nem, én inkább arra leszek, és szerintem ez most amúgy az elkövetkezendő 4-5 meccsen el fog dőlni. Ugye most jön a Bilbao, utána Mallorca, Nápoly, és
de van visszaút, hogy azt mondja, hogy mégis maradok.
De szerintem van amúgy, tehát hogyha most ők bajnokságot nyernek, ne adj Isten valamilyen módon, akkor szerintem...
Ez a baj, van. Én ahhoz nem kötném, mert az már nem csak rajtuk múlik, ahhoz nagy a különbség, tehát ahhoz a Reálnak nagyon el kell töketlenkednie a tavaszt, hogy...
Hát figyelj, azért, hogyha belegondolsz, most se, tehát hogyha most mondjuk bukott volna, ami benne volt azért, te értem, persze, hogy megérdemelte ezt a győzelmet, de benne volt abban a meccsben, hogy akár egy X-el már azért lőtáv közelibe van a Reál egy botlással. Hát figyelj, hogyha most buktak volna, akkor 6 pont.
Igen.
Tehát, hogy a 6 pont az meg már olyan, hogy játszol még egy meccset egymás ellen, és utána ott izgulsz az utolsó bajnokikon, hogy oké, de még már nem fér bele még egy botás, és akkor meg jön megint ez a közeg, amiről beszéltünk, hogy akkor már nem vagy felszabadult, akkor már nagyon erős nyomás van rajtad, te vezetsz, de elkezdesz botladozni, szóval nem mondom, hogy ez lesz, azt mondom, hogyha szerintem megnyeri a bajnokságot, vagy valahogy a BL-t, amire még kisebb esélyt látok, nyilvánvalóan, akkor Xavi maradását szerintem el lehet érni, de hát láttuk már Hansi Flickkel is, meg De Zerbivel is jönnek az egyre komolyabb hírek, hogy ugye Hansi Flicknek a menedzsere, Zahavi már, aki amúgy Lewandowskinak is a menedzsere, ott ült a Hetafe ellen a lelátón. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ez egy reális forgatókönyv, de azt se gondolnám, hogy valamilyen csoda által ne lehetne ezt megteremteni, ezt a maradást.
Menjünk tovább.
Nagyon gyorsan.
Jó, igen, nagyon gyorsan menjünk ezen túl, mert az Almeria 2-2-es döntetlenje következik. Persze ki mással, mint az Atlético Madriddal. Ameddig reménykedhettünk az Inter ellen elszenvedett vereség után, hogy majd a bajnokságban a nyeretlen és kieső helyen álló Almeria ellen majd megmutatjuk, hogy igazából ez nincs nagy baj, és ez a csapat egyébként jó, csak az Intert nem volt könnyű megfogni. Hát sikerült bebizonyítani, hogy nem, hanem a hullámvölgy a valóság, és nem pedig az az egy meccs volt a pekes. 2-2, ráadásul, igen, hát mondjuk az Almeria előtte is, az előtte lévő két meccsen is döntetlent játszott, de hát a kérdés az, hogy ez melyik Atlético szurkolót vigasztalja bármennyire, az hát nagyon szomorú. És itt pedig már egyébként lehet mondani olyan dolgokat, hogy volt 18 Atlético lövés, míg csak 9 Almeria lövés volt. És lehet, talán nem is mondanám, hogy nagyon-nagyon gyenge volt az Atlético, bár egyébként pocsék volt a játék, általában borzasztó volt, de azért ott volt az is, hogy Luca Romero, akit most télen vettek kölcsön, ugye az első meccsén játszott 12 percet, utána játszott 30 percet, az azutáni két meccsen még csak be se cserélték, most kezdő volt és játszott 68 percet, és lőtt is két gólt. Tehát az Atlético ellen nem ritka, hogy valaki élete meccsét játsza, hát most ez a 19 éves argentin csatár is ezt megtette.
Én megint ugyanott vagyok, hogy az összefoglalót láttam, de most csak itt, ha a SofaScore-on végignézett itt a számokat, meg a megint jövök itt a meccs dinamikai grafikonnal, hát a hazai rublika alig van, tehát végig az Atletico támadott, és nem is az, hogy olyan eredménytelenül, hanem vannak nagyon hosszú, mély rublikák, amik ugye a komolyabb nyomást és helyzeteket mutatják. A XG 0,48 az 1,55-höz, lövések száma 9-18, kaput eltaláló 4-9, tehát hogy én most igen, nem azt mondom megint, hogy itt hogy ez érdemtelen az Almeriának, mert nyilván védekezve is lehet meccset nyerni, és most ha őszinte akarok lenni, ott az összefoglalóban volt az utolsó jelenet a 95. percben, akár meg is nyerhette volna a meccset ott egy helyzettel az Almeria. Tehát hogy még ez is benne volt, de ők az Almeria már csak a poén kedvéért. Csak azt mondom, hogy...
De én pont ezt akartam mondani, hogy azért szerencsés az Almeria, mert kihoz egy 2-2-t. Értitek? Tehát, hogy a szerencsétlen csapatot, tehát nekik ez a szerencséjük, hogyha 2-2-t kihoznak, úgyhogy az elmúlt három meccsen nem kaptak ki. Mind a három meg volt döntetlen, úgyhogy Athletic Bilbao, Granada, ugye a Granada ellen nyilván ez nem egy nagy dolog, meg Atletico Madrid, előtte a Valenciától egyel kapnak ki, 2-1-re, az Alaves megveri őket 3-0-ra, majd előtte a Reállal játszanak egy 3-2-t, amit meg szintén...
Tudjuk, hogy milyen volt.
...is beszélünk, és előtte a Gironával 0-0. Tehát, hogy ezekből a meccsekből ők nem tudtak összerakni egy győzelmet, az tragikus.
De meg az, hogy ezek erős ellenfelek, tehát, hogy hát ha persze, egy olyan csapatról basszus beszélnénk, akik mondjuk a tabella közepe felé, vagy egy picit, mint én a középmezőny aljáján állnak, akkor ez azt mondanánk, hogy mekkora királyság eredménysor, hogy a egyel kikapni a Reáltól úgy, ahogy ráadásul, akkor Girona ellen döntetlen az egy királyeredmény, Bilbao ellen királyeredmény, Atleti ellen királyeredmény, és ehhez képest meg a lúzerségükről beszélünk folyamatosan.
Na, és de azért mondom, volt szerencséjük is, mert Depaynak 5 lövése volt. És,
de de én azt mondom, hogy nekik a szerencséjük az, hogy
be kellett volna találniuk. De pályának be kellett volna kétszer abból találni.
Ez most nem arról szól, hogy az Atleti nem érdemelte. Pont azt akartam ecsetelni itt ezzel, amiket felsoroltam adatokat, hogy az Atleti érdemelte volna meg a győzelmet. Csak az, hogy az Almeria úgy szerencsés, hogy közben megint loser. Tehát, hogy ez abszurdum az egész csapat.
Most viszont, ha Luca Romero bizalmat kap, és ő tényleg így tud majd focizni ezután is, akkor viszont lesznek győzelmeik. Kiesnek,
meg, nem kérdés, meg várjatok, de, amiről de mi lehet, teljesen...
Akkor lesznek győzelmeik.
Amiről mi teljesen lemaradtunk, hogy közben Jonathan Vieira meg aráírt hozzájuk.
Igen.
Tehát, hogy ugye őt ismerhetjük a Las Palmasból, ő húzta a Las Palmast éveken keresztül, és egy nagyon, hogy mondjam, impresszív játékos amúgy, meg egy nagyon-nagyon jó játékos, egy igazi tízes, és hogy ő meg aláírt hozzájuk, tehát, hogy megint egy olyan játékos sikerült szerződtetni, aki... Nem tudom, itt azért volt, aki már írta valamelyik kommentbe, hogy a kedvenc játékosa volt éveken keresztül.
Tehát, kérdés, hogy mit akarnak elérni? Jó, persze, Luca Romero inkább egy lutri, tehát egy 19 éves, majd hogy nem gyereket vettek
kölcsön hát meg az kölcsön, de, tehát, hogy
meg itt van Vieira, de hogy most ők be akar, ment akarnak maradni, hiszen ugye 12 pontra...
Csak győzni akarnak.
Vannak a bennmaradó helytől.
Csak győzni.
Egyébként lehet, és az az érdekes, hogy abszolút támogatja őket a közönségük, és rendszerint teltház vagy szinte teltház előtt játszanak, úgyhogy könnyen lehet.
Jó meccseik vannak amúgy.
Egy szép, szép kiesést akarnak, hogy mondjuk van még ugye 12 meccs, abból meg akarnak nyerni 3-at, esetleg 4-et, és akkor...
Csak egyet.
Hát ez lehet, hogy azért mondjuk 3-at, hogy a Granadánál vagy a Cádiznál több győzelmük legyen, és akkor már tök utolsónak is megfelelő nekik lenni, aztán így ez van. Mert azt már gondolom tudják, hogy kiesnek. Tehát ez a két igazolás nem elég ahhoz, hogy ők
azt jó, de szerintem Jonathan Vieira, most nem tudom, hogy Jonathan Vieira mennyi időre írt alá, de szerintem ő a másodosztályból megjelenthet egy plusz, tehát hogy ott meg tud lenni egy nagyon-nagyon-nagyon jó játékos. Még 35 igen. éves korá ellenére is.
Egyébként...
Igen, lesz csak 35, persze még lehet, de egy játékos... Jó, persze egyébként nézhetjük pont a felsorolt meccseken is, lehet, hogy még azon a hajszányi múlott volna az, hogy egyébként megnyerjenek belőle 3-at, vagy legalább 2-t, és akkor már mindjárt máshogy néz neki.
Nem mondok semmit, már megvan a jövő heti állításom.
Na.
Amúgy Almériának a alulról a negyedik legnagyobb a nézőszáma. Ennyi.
Há jó, de most az Atlético ellen azért lehetett látni, hogy azért kíváncsiak volt. Lehet, hogy ez az összes.
Nem tudom, mennyi a befogadó?
Kicsi a stadion.
Nem hiszem.
13 ezer az átlag nézőszámuk, úgyhogy hogy ha 15 ezer, az majdnem mindig telt ház.
Jó, Google keresés megint. Na nézzük meg addig a Real Madrid Sevillát, ez pedig ugye 1-0 lett a Real Madridnak. Mennyire volt ez keservesen kibrusztolt 1-0, Imi?
Igen és nem. Amiatt mondanám, hogy igen, amit láttunk, tehát már csak az, hogy a 81. percben lett meg a győztes gól, tehát az már azért mutatja, hogy nyilván egy küszködős, brusztolós meccs volt, de viszont egyébként, amit írtam is a posztban, a játék képe alapján teljesen megérdemelt volt a győzelem. Amire viszont itt a Sevilla erényei közé szeretnék egy kicsit bevilágítani, mert nekem nagyon tetszett Kike Sanchez Floresnek a hozzáállása a meccshez. Mondhatnám, hogy egy ilyen enyhén szólva seggelős felállást raktak össze, de viszont ebben meg azt látom, hogy egy teljesen logikusan, reálisan felmérte, hogy mire alkalmas a kerete, és hogy most melyik csapat ellen, melyik stadionban fog játszani. Tehát, hogy nem próbálta túltolni azt, hogy akkor itt most ők valami mocskos nagy támadójátékot raknak össze, de ahogy összerakták a védekezést, az zseniális. Mert hogy azt csinálták, hogy ugye ilyen 4-4-2 féle védekezési szisztémával álltak föl, de olyan irdatlan, szűk területen csinálták, tényleg ilyen nagyjából 20-25 méteren csinálták, és azt a rendszerint a labdához igazítva, tehát nem az volt, hogy a saját kapujuk előtt tartották ezt a nagyon szűk védekezést, hanem tényleg a labda előtt közvetlenül, és emiatt rengeteg lesreállítás volt, olyan lesreállítás, amit amiből aztán olyan értelemben nem lett les, hogy nem indult be senki, meg nem is kapták meg a labdát, csak folyamatosan lesen láttam rájátékosokat, meg ugye, ami ennek az egésznek a nyitja, hogy mivel tudták, hogy Hoszelu nem fog játszani, ugye sérülés miatt, ezért a magas ember kivéve, a beadások kivéve, úgyhogy a földön lapos játékra lehetett számítani, amiben tudták, hogy a Real nagyon jó, és ezzel, hogy ilyen szinten tömören tartották magukat, ugye megfojtották azt, hogy amit a Real szokott, hogy a 16-os sarkaitól befelé kis rövid passzok meg cselek kíséretében bejut és jut el lövésig, ezt totálisan megfojtották. Voltak helyzetek, de azok nem a csapatjátékból, a szervezet, nevezzük csapatjátéknak adottak, hanem abból, hogy a brazilok ugye varázsoltak, főként az első fél időben, utána már inkább Brahim volt az, aki adta ezt, de hogy egyébként más fegyver nem volt, tehát leszorították a Reált arra, hogy csak az egyéni képességekkel kelljen ezt a meccset megnyerni. És nagyon látszott az például, hogy annyira sikerült ezt jól megvalósítaniuk, hogy Ancelottinak muszáj volt belenyúlni a fél időben, és nem cserével, hanem taktikailag, mert hogy Brahimot betolt a középre, és Valverde húzódott, és ez a 4-2-2-2 inkább már 4-2-4 volt ez esetek többségében, és ez amennyire nyilván megzavarta picit a Sevillát, annyira a Reált is azért, mert ugye ami miatt a Reálnak jó ez a 4-2-2-2, hogy a védekezésben nagyon könnyű gyorsan visszaszaladni, így is átrohannak rajtuk időnként, de az inkább a védekezés sémáinak a hiányából fakad. Viszont ezen a meccsen, itt a második fél időben, hogy ez a 4-2-4 felállt, brutális kontrák voltak, tehát volt egy helyzete El-Nesyrinek, ha jól emlékszem, ami csak azon múlt, hogy Lunin éppen jó helyen volt, és jól nyújtotta ki a lábát, az egy akkora zicser volt, szerintem
még
a meccs
legnagyobb... Még kellett nyújtani, hanem lábon lőtte.
A meccs legnagyobb helyzete volt, tehát hogy óriási bravúr, nyilván bravúr is, meg szerencse is egyben, de az nagyon gólt érdemelt volna, és most ez még mindig nem jelenti azt, hogy megérdemelte volna a győzelmet a Sevilla, de ezzel a játék szerintem Kike Sanchez Flores lerakta számomra azt, hogy én azt mondjam, hogy ő neki a következő szezonban is itt kell lennie. Jó, nyilván nem láttam minden Sevilla meccset, hogy azt mondjam, hogy ezt minden meccsen tudja hozni, de engem rendkívül meggyőzött. És csak hogy egy picit beszéljek megint a bíráskodásról, mert de itt most tényleg csak, ahogy megbeszéltük a múltkor, egy-egy mondatot mondok azokról a dolgokról, amik történtek. Hát az egyik a kedvenc jelenetem, hogy azért Abszurdisztán mindenhol ott van. A 60. perc tájékán volt, hogy megsérült a játékvezető. Várlihoz kapott, és ott az orvosok ott fújogatták a lábát, na mindegy, és beállt a 29 éves számú negyedik játékvezető, vagy 29 éves negyedik játékvezető szerencsétlen. Azért harmadosztály után megkapni egy Real Madrid Sevillát, úgyhogy azért a meccs mondhatjuk, hogy forrongott időnként, tehát voltak megítélni való jelenetek, úgyhogy...
Le tudja azt vezetni, ne féltsed.
Nem féltettem meg. Egyébként azt kell mondjam, hogy magában a meccset eldöntő szituációkban a játékvezetéssel nem volt gond. Tehát az a két varos helyzet, mind a kettőnél, ez én személyes véleményem, hogy jó ítélet született. Nacho szabálytalanul szerelt, úgyhogy el kellett venni a Reálnak az első gólját, teljes joggal, mert akármennyire szép is volt ott Viniciusnak az a beadás, az egészen gyönyörű volt, de mindegy joggal lett elvéve. Illetve amit a Lipcse meccsnél megbeszéltünk az aktív lesről, abból következően a passzív les fogalmát ez a jelenlegi helyzet mutatta meg. Rüdiger kikerült a védőt és elszaladt onnan, úgyhogy én nekem ezzel a jelenettel sem volt semmi bajom. Luka Modric meg masterclass, tehát az a labda átvétel, azt én legalább 10-szer visszanéztem a meccs után, az valami egészen gyönyörű. És nem is, a lövés is gyönyörű volt tény, de a labda átvételtől tényleg ott én mentem és föltöröltem a nyálamat a padlóról, tehát ez nagyon, nem azt mondom, hogy nagyon rég, de úgy kb. 2 hónapja nem üvöltöttem ennyire Real gól után, ez most nekem nagyon adta.
Isaac Romero volt amúgy, aki kiadta azt a nagy helyzetet.
Romero? El-Nesyrire emlékeztem. Ja, tényleg.
Nagyon szépen, amúgy nagyon jól érkezett, meg tök jól vállaltál. Nekem megmondom őszintén, hogy nyilván, mivel a Barszának szurkoltam ezen a meccsen, ezért fájt egy kicsit az a... Tehát, hogy az, hogy helyzetek terén nyilván a Real többet dolgozott ki, de hogy a Sevillának is megvoltak bőven a lehetőségei ezen a meccsen, és úgy érzem, hogy bennek is bennek maradt egy gól, viszont hát Modric, én bármit is, amit ő csinál, bármikor a pályán, azt le a kalap és taps, mert tényleg élmény nézni még mindig ezeket a finomságokat, amiket ő bele tud adni a játékba, úgyhogy hát megértemelte a Madrid, de azért örültem volna, hogyha Sevilla tud egy kis borsot törni az orruk alá.
Mert meg ott volt az, hogy akkor könnyen lehetett volna ez egy hullámvölgy kezdete, hogy Rayo döntetlen,
igen, igen.
Maga a Lipcse
de én
ellen
még
is,
így is
ugye,
azt érzem, hogy van egy kisebb hullámvölgy a Reálnál.
Én nem, egyébként engem ez a meccs játékban amúgy nagyon meggyőzött, tehát hogy pont amiatt, hogy én ennyire tényleg el voltam olvadva a Sevillának ettől a taktikájától, és hogy a Real ennek ellenére tudott ilyen szintű támadásokat, és mert azt meg kell adni, főleg a második félidőben a hosszú kapufát centikkel elkerülő lövésekből öt volt. Rodrigónak volt egy olyan lövése, hogy szembeállt egy az egybe
igen,
a
igen,
kapussal,
igen.
És annyira messze volt a kapus a hosszú kapufától, hogy csak egy nagyon finoman
lépte.
helyezett lövés kellett volna, és azt is elrontotta, tehát itt ugyanaz van, mint amit nem is tudom melyik meccsnél beszéltünk, hogy simán lehetett volna 3-0, ha most nyilván azt veszük, hogy a Sevillának így kimaradnak a helyzeté, hogy kimaradtak. A realitás szerintem valahol a 2-1, 3-2, 3-1 e körül lett volna valahol, de mindegy, én teljesen elégedett voltam így is.
Szerintem a döntetlen amúgy benne volt ebben a meccsben,
benne,
attól
benne.
Függetlenül, hogy mennyi helyzetet kidolgozott a Real, hiszen El-Nesyrinek is volt talán még ott az első félidő elején egyből egy nagy helyzete, amit ő nem létező módon rugott ki a világból, ami annál sokkal nagyobb helyzet volt. De igen, tehát hogy nyilván, amit mondtam, hogy ez inkább Real győzelem, de mondom, nekem azért egy ilyen 2-3 meccsen 10-ből meg lett volna az X is. De én viszont úgy érzem, hogy egy kisebb hullámvölgybe, és nem feltétlenül a játék terén, hanem most inkább a befejezések terén van a Real Madrid, hiszen ha belegondolsz, azért a Lipcse elleni meccs is se volt egy olyan könnyed menet, és szerintem nem is lesz a visszavágó se egy könnyed menet, illetve azért ez a 2-3 meccs most így zsinórba nem azt mondom, hogy aggodalomra adhatok ott, inkább az, hogy nekünk reményre.
Engem azért nem is izgat, amit mondtam korábban a Lipcse meccsnél, hogy a Real Madridnak nagyon nem fekszik az, és ez soha nem fekszik, ha hullámvölgyben van, ha jó időszakban. Az, hogyha egy olyan csapattal találkozik, ahol az edző rendkívül precíz és jól működő kidolgozott taktikával áll föl, amit a Lipcse csinál, az egy filozófia konkrétan, amit ők ott csinálnak, úgyhogy az korábban se feküdt a Reálnak, és később sem fog, amíg nem egy hasonló típusú edző kerül oda. Úgyhogy ez azért nem zavart meg. A Rayo meccset mondanám talán leginkább ennek a példájának, amit te mondasz, ott tényleg voltak gondok a támadással, de nem tudom, valahogy ez meg talán inkább szurkolói érzet, de ez a, tudom, ez hülye érv, de ez a délután kettes meccs eleve valahogy a senkinek nem kívánkozik át a közepére, hiányzott egy csomó játékos.
Ezt meg is beszéltük szerintem akkor, hogy
a csapatból, itt meg megint az van, hogy egy kiváló taktika ellen kellett játszani. És azért ez a spanyol bajnokságban nincs így hétről hétre, szóval engem emiatt nem aggaszt egyelőre, meg hát Jude Bellingham nem soká visszatér, szóval jó lesz az.
Ő megoldja ezeket a gondokat?
Szerintem a jelenléte. Tehát hogy nem is az, amit játékban, tehát amit az szezon eddigi részében tőle láttunk és kaptunk, szerintem ez a játékosok fejében is ott van, hogy az a tudat, hogy egy Jude Bellingham vezet ott bennünket föl, az jöhet a világ ellenünk, se érdekel. Tehát valahogy én ezt érzem.
És akkor Brahim nem fog játszani?
Sajnos, igen, valószínűleg.
Tragikus.
Igen, igen.
Nézzük, hogy mi vár ránk a következő egy hétben. Na, még mondjad, Bálusz, ha van.
Nem, ezt akartam mondani, hogy Pongi.
Akartad? Nem? Jövök, harapok. Na, a hétvégén.
De én még az Alaves Majorkáról akarok két szót
arról
szólni.
Arról szeretnél? Na,
nem,
mondjad.
Viccelek, vicc.
Nem, várjál. Nekem viszont van egyetlen egy gondolat, amit beszéljünk meg, mert engem ez kiakasztott.
Na, mit csinált a Bálusz megint?
A Betis Athletic Bilbao meccsen a kiállítás.
Nem
tehát
láttam.
az megint a spanyol bíráskodás, tehát a botrányos, csúfos, undorító.
Ez nagyon jó tőle lehet hallani amúgy.
Hát
főleg annak tudatában, hogy a te csapatodba focizó egyik kedves játékos ezt rendszeresen meg szokta ejteni játékvezetőkkel szembe, és nem kap érte pirosat.
Ja nem, most nem az a... Várjál, akkor félrejtjük egymást. Tehát engem itt nem az zavar, hogy olyan szinten nem történt ott semmi. Én még a szabálytalanságot is megkérdőjelezem, nemhogy azt, hogy ezért sárga járjon. Az nyilván azt nem kellett volna utána letolni, amit letolt, és azért megérdemelte a sárga lapot, azzal nincs bajom. De csak megint az van, hogy az
mindenki mindenki meg szokta érdemelni?
Nem, de ez csak az, hogy tudom azt, hogy a szabálytalanság meg nem történt meg. Tehát, hogy az első sárgának nem kellett volna megtörténni engem, ez emiatt dühít a második sárga, hogy nem tudom, tudom, hogy
ilyenkor,
erre nincs
ilyenkor
van,
szerintetek mi lenne a szabály? Tehát, hogyha most erre be kéne hozni azt a szabályt, hogy oké, okay, akkor visszanézik, kiállította a játékos, viszont akkor visszanézik a szituációt.
Második sárgát kelljen visszanézni, ezt már beszéltük többször, és itt ez most a második
de
sárga.
Ne csak, igen, és
na de ez az, de hogy
visszanézték volna,
most ez az első.
Most, hogyha ezt visszanézik, mivel úgy viselkedett, amire jár a sárga, akkor
ja, igen,
megkapta volna a másodikat, és kiáll. Szerintem minden egyes sárgát vissza kéne, hogy nézzenek, de nem kell miatta megállni. Mert igen, hogyha igen. Úgy van idejük, nyugodtan ezt 8 perc múlva is be lehet mondani a hangos bemondón, hogy a VAR megvizsgálta, a sárgát visszavonják. Igen. Nem kellene megállni, tehát egy másodpercet se rabolna el az időből.
Mondjuk itt ez is kérdéses lett volna, hogy megkapja a pirosat, és akkor viszont meg kellett volna nézni az első sárgát.
De eleve minden sárgát szerintem a háttérben meg kéne nézni, hiszen amiatt nem kell megállítani a játékot, az nem egy gól, az nem egy kiállítás.
Na és például itt, hogyha megtörténik ez az eset, közben nézi vissza a VAR. Megtörténik a megtapsolás, és piros. És utána, amikor visszavonod az első sárgát, attól még a második életben
az ér. Marad. Persze. A Tchouaménit, mikor eltűnt...
Egy rossz döntésnek, egy rossz sárga lapnak a következtében,
de neked nem kötelező így reagálni. De neked nem kötelező így reagálni. Tehát amikor a Tchouaménit az Atletico elleni meccs előtt kisárgázták, az is egy olyan jelenet után történt, amit aztán les miatt visszafújtak, de a becsúszásodtól csúnya volt, és azért adták meg rá a sárgalapot. És az attól, hogy les volt, attól maradt a sárgalap, mert nem kellett volna így becsúszni. És ebben az esetben én azt joggal adom, hogy akkor adjanak sárgát, mert ne, amit Vinicius is csinál, azt is ugyanígy büntették.
Tehát köszönöm így, szépen, köszönöm
igen,
szépen.
Igen, én ezt eddig se tagadtam, tehát azt nem mondhatja senki.
Hát sajnos, szóval... hogyha rossz ítélet születik, mert van, hogy rossz ítélet születik, akkor is az, hogy hogyan viselkedik a játékos,
igen,
akármilyen
ordinári módon kell, nem is. Ez
az a sárga, az sárga.
Viszont annyira örülök, hogy ezt fölhoztad, mert elfelejtettem itt. És ott ragadtam le, hogy megdicsértem a játékvezetőt a Real meccsen, mert hogy a két varos esetnél jól döntött. Viszont, amit mezőnyben művelt a fő játékvezető, aki ugye később megsérült, az valami egészen botrányos volt. A Twitteren tettem ki egy posztot, ki van vágva az a jelenet, mikor Toni Kroos a nem létező szabálytalanság után, amit befújtak, földet csapva ordít a játékvezetővel. Az a Toni Kroos, aki soha az életben egy érzelmet nem mutatott ki az arcán. Volt ilyen jelenet korábbi meccsről, hogy valami óriási tombolás volt valami győztes gólnál, és Kroos meg sétált a középkezdés felé. Tehát, hogy ő a német hidegvérrel leszar minden, és azt írtam pont erre az a videóhoz, hogy a biztos jele annak, mikor tudhatod azt, hogy ezt nagyon elcseszted, ha Toni Kroostól te ezt látod pályán. Tehát, hogy és nem az az egyetlen jelenet volt.
Lehet, hogy csak rossz napja volt.
Nem, tényleg, ott olyan dolgokat csinált
nem
az
eltérzőnök
mezőnybe. Ja, annak biztos. Tehát, hogy amúgy meg botrányos. Csak azért, mielőtt meghasonlás van, tehát, hogy a VAR-nál jó döntések voltak, de a játékvezető a pályán az teljesen világtalan volt megint. De ennyi lépjünk tovább.
Hát van ilyen, nézzük meg, hogy a következő héten mit van alkalma elrontani. Nem igaz. De végül is ajánljunk, mit szólnátok, hogyha mindenki a saját csapata meccséről mondana egy mondatos ajánlót. Valencia, Real Madrid, szombat este 9, Imi, miért nézze ezt valaki?
Hát a játékon túl ennek leginkább hangulati, érzelmi töltete lesz, amit most egy picit szerintem ez a valenciai történetek talán elvesznek, és most nyilván nem az, hogy jó, hogy ez megtörtént, mert egy borzalmas katasztrófa, tehát sose történjen ilyen sehol, csak hogy talán nem a Viniciuson lesz így a hangsúly. Ami viszont talán rávetheti a fényt az egészre, hogy a Netflix filmet fog forgatni a helyszínen, Vinicius visszatérése a rasszista botrány után alkalomból, amit én most úgy érzek, hogy, és ez most talán nem Vinicius ellen szól, ha kivételesen, hanem a Netflix ellen, hogy a valenciai erdőtüzek esetében egy, mert ennek a videónak nyilván az lenne a célja, hogy na, mertek még huhogni, mikor minden kamera benneteket vesz, meg ilyenek. Na most ez talán akkor nem kéne, mikor éppen gyászol a fél stadion, szóval én itt lehet, hogy ezt elengedném, de nem tudom, ez már egy... Mindegy, a lényeg, hogy a hangulat miatt lesz ennek a meccsnek, ugye tavaly ez volt talán a legbotrányosabb meccs a szezonnak, úgyhogy most emiatt kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a fogadtatás.
Látjuk. Az Atlético Madrid Betis vasárnap 4:45-kor kezdődik, ez szerintem azért lesz érdekes, mert az Atlético rossz formában van, a Betis pedig olyan jóban, hogy még a Bilbaót is megverték pár másrésztre, meg ugye kiestek győzelem nélkül a Dinamo Zagreb ellen, de azért mégis egy érdekes meccs lesz. Utána verték meg a Bilbaót, tehát egy komoly ellenfelet, szerintem itt ez az Atléticónak egy nehéz meccs lesz, és azért mind a két csapat hajlamos most ilyen viszonyok között egymás mellett, szerintem nem fogják, tehát nem arra fog egyik sem talán játszani, hogy egy nulla nyerjen, ezt akarom kihozni ebből, úgyhogy szerintem itt most mind a kettő ki akar törni a rossz formájából, vagy megerősíteni azt, hogy jó formában van, és egy jó meccsre számítok.
Én ajánlom a hétfő 21 órakor rendezett Osasuna Alaves mérkőzést, mert szerintem ez lesz a forduló rangadója. Nem. Nyilván vasárnap Athletic Bilbao Barcelona. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz ez a mérkőzés. Tehát, hogy Barcelona ugye végre volt egy nagy győzelmünk, végre lehet előrefele tekingetni, illetve bizakodásra adott okot a játék is. Hogy ez meglovagolható-e, vagy csak egy egyszeri fellángolás volt, vagy igazából csak most így jobban jöttek ki egy kicsit az eredmények. Én azt mondom, hogyha szépen lassan mindenki Christensennel együtt hozzászokik a jelenlegi posztjához és a csapatban betöltött helyéhez, akkor ez egy szép kis futás lehet, viszont egy Athletic Bilbao otthon megverni, az egy nagyobb kihívás azért. Úgyhogy jó kis meccs lesz, hát egy igazi rangadó.
Igen, de előtte még kedden 21:30-kor a Real Sociedad fogadja a Mallorcát az elődöntők, a királykupa elődöntőjének a visszavágóján. Az első meccs itt ugye 0-0 lett, és csütörtökön szintén 21:30-kor pedig az Athletic Bilbao az Atlético Madridot fogadja, amit szintén említettünk, hogy a baszkok 1-0-ra nyerték az első meccset.
Az egy rohadt jó meccs lesz szerintem.
Az várhatóan, igen, de egyébként mind a kettő, hiszen a 0-0-ás első meccs után a Sociedad Mallorca azért lesz jó meccs, így vagy úgy, előbb vagy utóbb, de lesz benne izgalom, ha nem a rendes játékidőben, akkor a hosszabbításban, ha az is szar, akkor a büntető párbaj, de valahogy el kell dönteni, hogy ki jut a döntőbe.
Lehet a egy nagyon meccs... rossz, egy 0 vagy 0-1.
Hát jó, az is lehet persze, de így annyi
izgalom. De abban is nagy izgalom lesz.
Eldől a tovább.
Annyira szar volt az első meccs.
Hogy... mennyi esély van arra, hogy még a második 90 perc is ugyanannyira rossz
legyen.
Szóval
nagy. Elég nagy.
Álljunk hozzá ennyire pozitívan, hogy talán nem. És utána pedig a Bilbao Atlético is egy érdekes.
Az Atlético Madrid most szűk két hét alatt tönkreverheti az egész szezonját?
Hát nem most, mert itt, igen, mert ugye én már korábban letettem a bajnoki esélyekről, ha bár egyébként akkor még talán korai volt letenni róla, amikor én már letettem. Most már azért józan észre mindenki letenne róla, de ott volt nekünk az, hogy még megnyerhetjük a BL-t is, meg a királykupát is, és valóban most két és fél hét
még
alatt,
mindig?
Hogy három hét alatt ugye kikaptunk az elődöntőben a Bilbaótól, kikaptunk az Intertől, és akkor most persze...
Jó, megvertétek az Almériát.
Nagyon szépen sikerült az a meccs is, igen. Tehát ha azt tesszük, akkor ha most kiesünk egyik kupából egy hétre a másik kupából, ez egy tragédia, akkor ez a szezon, ez egy nagyon-nagyon rosszul sikerült szezon, és lehet, hogy még a BL indulást se tudja kiharcolni a csapat, mert tényleg a Betis jól fut, a Bilbao szintén nem rosszul, még
hát
ezek
most
megelőzhetnek, és
most a Bilbao
még a
is
végén
botladozik veletek.
Hát botladozik, de mi meg össze-vissza botladozunk, és azért ennek még csúnya vége is lehet, de persze ott a másik lehetséges forgatókönyv az, hogy most majd megverjük a Bilbaót úgy, hogy döntőbe jussunk, aztán valahogy sikerül elkalapálni az Intert, a BL-ben is benn maradunk, a bajnokságban meg már azért csodát tényleg nem várhatunk, de mondjuk egy BL helyre elég odaérni, akár hogyha megnyerjük a kupát, akár a BL-t, utána már bárki elnézné, hogy csak negyedikek vagyunk a bajnokságban, mert azért nem volt egy sikerszezon, de egy valamelyik kupát, ha megnyernénk, akkor biztos, hogy senkit nem érdekelne már ez a dolog. De
Mennyi
most
esélyt adsz,
abszolút
mennyi esélyt adsz a Bilbao ellen a Atletico Madridnak?
És tudom, én most azt mondanám, hogy itt most meg, alapvetően első gondolatom az, hogy mondjuk 35-40%-ot, aztán a következő gondolatom meg az, hogy ebben a szezonban már annyiszor elpicsáztak minket, hogy örökké nem lehet így, tehát azért jó taktika volt ennek a hátterében, és nem pedig arról van szó, hogy hosszú távon most már ők az Atlétikónak a mumusai, úgyhogy szerintem akkor legyen egy 50-50. A továbbjutást akkor inkább azt mondanám, hogy 55 a Bilbaónak, 45 az Atlétikónak. Ezen a meccsen, ami most lesz, hogy ki nyeri a 90 percet, az meg 50-50.
Az Inter
ami
ellen?
Mindig nem túl hízelgő. Hát az Inter ellen pedig azt mondanám, hogy igazából teljesen kiszámíthatatlan. Az Inter most erősebb csapat, mint az Atlético. Szurkolótábor ide-oda, ugye ők is kihagytak olyan helyzeteket, hogy az nem igaz. Lehet, hogy az Atlético lő egy gólt, kettő gólt, de az Inter is simán tud egy-kettő gólt lőni. Úgyhogy itt ez semmilyen optimizmusra nem ad okot. Abban tudok én reménykedni, ami nem éppen tudományosan van kiszámolva, hogy néha az Atlétikónál valahogy így elszakad valami, és akkor kifutnak egy olyan eredményt, hogy megverhetjük az Intert 4-1-re is, mert egy meccsen van olyan, ez van, amikor iszonyatosan rosszul jön ki egy mérkőzés, ami botrányosan félre sikerül, de ugyanígy meg tudja csinálni az Atlétikó azt is, hogy hirtelen lesz egy olyan 90 perc, hogy nem tud ezzel az Inter mit kezdeni, és ez ennek kicsit kevesebb tudományos alapja van, mint pillanatnyi, de egy ilyenbe reménykedhetünk. Mondjuk jobban, mint amennyire a Barca vagy a Real szokott ilyen teljesen random szupermeccset játszani.
Ilyen Hermozónál fog elszakadni valami, úgy érzem.
Hát nem éljük. Figyelj, Savic még csak egy pirosat kapott a szezonban, ami akkora csoda, hogy szerintem benn is maradhat. És ugye Simeone behozta őt az Inter ellen is a fél időben. Nagyon bízott benne, hogy ő nem fog olaszok ellen se felbőszülni. Nem is sikerült.
Hát ha Hermoso kiköt a Barcába a szezon végén.
Ki tudja, hogy...
Beszéltek most... róla, olvastam ilyet.
Igen, talán mi is említettük a dolgot. Igen.
Jó, hát végül is ballábas belső védő.
Van ballába.
van neki.
Szerintem most értük el az adás csúcspontját, úgyhogy...
Igen, annyira jól sikerült, hogy most akkor menjünk is át a hét kérdésére, mert hogy ugye azt is szokás szerint késve, de vasárnap még eszünkbe jutott, és gyorsan kiírtuk. Itt most akkor
ez menjünk is sorom. Át.
Már
hát
megint.
Ez mindenki, senki sem más se tette ki. Most Maszlag Ádám kérdezte nekem, nagyon régi barátom Maszi, hogyha kiemelhetnénk egy-egy fiatal... A protekció, igen, most ide be is tudtam őt ide
alanyálni.
Kiemelhetnénk egy-egy fiatal tehetséget az utánpótlásából a kedvenc csapatunknak, aki még nem mutatkozott be a nagy csapatban, de szerintünk fényes jövője lehet, akkor ki lenne az? Bálusz, Imi, aki ugye bevallottan, nagyon csúnyán felkészültetek erre az adásra, olvastátok egyáltalán?
Erre felkészültem.
Nagyszerű.
Én ezen az részen valószínűleg átugrottam.
Akkor kezdjek én?
Mindenképp.
Jó, az azért jó, mert
valakit még
én nem tudok egy nevet mondani, én többet mondok, és indoklást inkább elhagyom, mert egyrészt azért, mert én is inkább csak a a sajtótermékekből tájékozódok ezekről a játékosokról, tehát nem mindegyiket láttam, valakit már igen. Egyből olyat kiemelnék, aki nem illeszkedik el a kérdéshez feltétlen, de nekem muszáj megemlítenem a Sergio Arribas, tehát hogy nekem ő akkora, én vagyok Arribas pincsi kutyája, annyira szeretem őt, és engem nagyon irritál az, hogy ő neki soha nem lesz esélye a Real Madridban karrierbe futni, pedig szerintem alkalmas lenne rá. Nico Paz-tól ugyanattól félek, de hogy mondjak olyat is, ami a kérdésnek megfelelő, a Real Madridnak a B csapatában van egy Raúl Asensio nevű 21 éves hátvéd, akit én nem is azt mondom, hogy ő biztos befuthat bármikor a karrier, de nekem nagyon, én nagyon szerettem azt, amit láttam tőle. Viszont olyan tehetségek vannak, akikről már tényleg sajtótermékben értesültem, ők még nem is a Castillában, hanem még egy ellentebb játszanak az U19-es csapatban. Az egyik az Jesus Forte, akinek a neve Pongi számára ismerős lehet, ugyanis egy-két év az Atletico akadémiájáról csentük el, akkor szűnt meg a meg nem támadási egyezmény a csapatok között, és ő egy elképesztően nagy tehetség, és ami a Real szempontjából rendkívül fontos, hogy jobb hátvéd, és most 16 éves, tehát hogyha még Carvajal egy-két évig ki tudja húzni a poroszkálást az oldalon, akkor ő méltó lehet arra, hogy átvegye a helyét, és még egyetlen egy nevem van ide, az pedig Paulo Iagónak a neve. Ő egy középső középpályás, ez megint az a baj, ami Paznál és Arribasnál is, hogy hova a fenébe fogjuk rakni egy újabb középpályást, pedig korosztályos tehetségnek tartják, és a rossz hír, hogy már most meg nem mondom, melyik fantasztikus ügynök, de talán Jorge Mendes a menedzsere, és most a szezon végi hosszabbítás az lehet, hogy kútba esik vele, mert hogy ilyen Mendes próbálja telebeszélni a fejét, úgyhogy nem lepődnék meg egyébként, ha akár a Barszában köt neki később, mert hát ugye Mendes kapcsolatait ismerjük, de én szeretném azért, ha maradna.
És Bálusta, most ilyen villámsebességgel kit kukáztál össze a lázas gyorsasággal begooglizott Barcelona good young player kereső szavakra.
Ugye, egy belső védőm van, akit már legutóbb is felhoztam nektek, Fájé ballábas belső védő, és nyáron érkezett Barcelonába. Ő a második csapatban játszik jelenleg, és nagyon hasonló amúgy a test felépítése, meg az erőssége is Koundéhoz. És ő az, aki most azt hiszem pont hétvégén gólt is szerzett, ebben nem vagyok teljesen biztos. Nyilván most azért is nehezebb a helyzet, mert a második csapat környékén olyan játékosok vannak, akik már nagy valószínűséggel be is mutatkoztak, tehát Guyot se lehet felhozni itt, illetve azokat a játékosokat, akik már bemutatkoztak az első csapatba, úgyhogy én fájénél maradok.
Én mondhatok helyetted egyet?
Mondja.
Noah Darvich, vagy Darvich, nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni a nevét. Őt a nyáron igazolta a Barcelona Németországból, és országos szintű tehetségnek tartották Németországban, megnyerte a U-akárhanyos világbajnokságot a csapatával, szóval és ott is az egyik legjobb játékos volt az egész tornán, úgyhogy utálom is érte a Barszát, hogy elvitte.
Jó, hát mi meg utálunk titeket azért, hogy elvittétek, nem tudom, Viniciust a Barsz óra elő, meg
Árda. De legalább pénzbe került. Elő.
Igen, az is igaz.
Értelmezhető pénzbe.
Fongi? Én három nevet mondanék, Ilias Kostisban nagyon reménykedem, de őróla már ősszel többször is beszéltünk, és egyetlen egy percet már játszott a Feyenoord ellen a BL-ben, úgyhogy csak megemlítettem megint a nevét, most sajnos december óta sérült. Viszont ott van Salim El-Jabari, aki már azért jó néhány alkalommal ült a kispadon, de még nem mutatkozott be, ő egy egészen ígéretes támadó, úgyhogy reméljük, hogy viheti valamire, és hogy közel kerülhet az első csapathoz, vagy hát még közelebb, hiszen ott szokott néha ülni a padon, múlt héten is ott ült a Las Palmas ellen, bár az 5-0 ellenére nem kapott lehetőséget. Még úgy se, hogy egyébként tartalékoltunk az Inter elleni meccsre, szóval néha azért már úgy érzem, hogy kaphatott volna az adott meccsen lehetőséget, hát végül is még nem jutottunk el idáig. ő 20 éves, marokkói születésű, de spanyol állampolgár is. Szintén nem túl magas támadó, mert 178 centi. És ahogy Kostis hátvéd, közép hátvéd, úgy még Javier Bonyárt mondanám, aki viszont szélső hátvéd, jobboldali szélső hátvéd, ő egy 18 éves, nagyon tehetséges utánpótlás válogatott játékos, és általában ő a csapatkapitány is az utánpótlás válogatottakban. Úgyhogy én Kostiszt és őt tartom nagy reménységének, annak a folyamatnak, amiben szintén reménykedem, hogy a védelmet sikerül majd visszahozni, a korábbi fényében ragyogtatni, és mindezt lehetne úgy csinálni, hogy saját nevelésű játékosokkal megújítani, hiszen azért most elég idős játékosok vannak a kezdőben jellemzően, ugye Witsel nem is hátvéd, de most azt játszik már egy jó ideje nálunk, aztán ott van Savic, aki szintén 30 fölött van, akkor még ugye kilátásban van, hogy távozó lesz a Barca irányába, úgyhogy ez a két játékos akár a következő néhány évben beépíthető lenne, és remélem, hogy ez meg is történik, és nem adjuk el őket.
Egyébként itt az egyik mondatodról, már most meg nem mondom melyikről, megint egy hétvégi jelenetet, csak hogy hozzak be pályán kívüli jelenetet, én komolyan úgy sajnálom szegény srácot. Arda Güler a 80. percben ott állt a pálya szélén, felöltözve mezbe, hogy pályára kerül, 0-0-ás állásnál, mert hogy kell, aki bontja a védelmet a cseleivel. És ott állt a pálya szélén, és nézte végig, ahogy Luka Modric beveri a vezető gólt. Utána pedig Ancelotti úgy döntött, hogy akkor viszont már nem arra van szükség, hogy a védelmet bontsák, hanem stabilizáljuk a középpályát, és visszarakta a kispadra, és Ceballost állította be a helyére. Úgyhogy szerencsétlen gyerek, ha csak egy perccel korábban beáll, és utána lövi Modric a gólt, akkor játszhat 10 percet, és megint nem játszott semmit. Tehát én már annyira sajnálom azt a kölköt most már tényleg, hogy nagyon...
Sajnos nehéz oda kerülni ilyen nagy csapatoknál. Most, amit még így végszóként megemlítenék, hogy fél időben a Girona mérkőzése 0-0-ra áll. A laptopomon el is ment a net, úgyhogy most nem is tudom, kivel játszanak.
Rájó.
A Rájó Vallecanóval, igen. Ez most 0-0, és ezen kívül pedig mi elérhetőek vagyunk a Facebookon, spanyolfoci.hu néven, Instagramon, TikTokon, a podcast hallgatható Spotify-on, Apple és Google Podcaston. Aki szeretné látni ezt a bizarr jelenséget, az a YouTube-on tudja képpel együtt megtapasztalni. Ez fért bele a 36. adásba. Lesz jövő héten is 7 kérdése, majd legyetek ott aktívak, de egyébként is minden hozzászólást várunk minden fórumon. Mondjátok meg anyukátoknak, nagymamátoknak, meg a barátaitoknak, hogy létezik ez a műsor.
Főleg az most utóbbiaknak.
Főleg az utóbbiaknak, és most már elhihetitek, hogy ez hétről hétre újra jelentkezni fog.
Valamilyen formában biztos.
Valamilyen formában, és várjuk a jó tanácsokat, kéréseket, ötleteket. Bálusz, mint mindig, itt volt velünk. Köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Imi, köszönjük, hogy itt voltál.
Sziasztok!
Sziasztok!
Nem tudom olyan jól előadni, mindegy.
Tényleg a válasz úgy tudja mondani.
Túl erotikus vagy.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Sziasztok. Belebőrögjem a füledbe?
Ne!